a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Zűrzavar az előkészületek során korábban nem tapasztalt nyomasztó biztonsági intézkedések, Európa számára barátságtalan időpont és 4 szép magyar győzelem. 50 éve ezen a napon kezdődött a montreáli olimpia. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Napra pontosan 50 éve, 1976. július 17-én helyi idő szerint délután 2 órakor kezdődött a 21. nyári olimpia. A megnyitó előtt ezt írta a Népsport július 17-én a címlapon. A 21. nyári olimpiai játékok színhelyén a hazánktól oly távoli Montrealban már jelen vannak a világ sportoló ifjúságának legkiválóbb képviselői. Az olimpiai faluban felvonták a résztvevő országok nemzeti lobogóit, és elérkeztek az ünnepélyes megnyitó előtti utolsó órák. A kéthetes versenysorozattal kapcsolatban dr. Bekl Sándor államtitkár, az OTSH és a MOB elnöke, a Magyar Olimpiai Küldöttség vezetője nyilatkozott a Magyar Távirat Iroda munkatársának. München óta 4 év telt el, kemény, lelkiismeretes felkészüléssel. A világ minden táján nagyszerű sportolók igyekeztek jobb eredményeket elérni, hogy részt vehessenek a versenyek versenyén az olimpián. Az általunk is híven ápolt olimpiai eszme diadala, hogy a nehézségek ellenére is több mint 100 ország küldte el Montrealba legkiválóbb sportolóit, akik nemes versengésben mérik majd össze a tudásukat. Bízunk abban, hogy a vetélkedésben a magyar színek képviselői a hagyományokhoz híven helytállnak, és öregbítik a magyar sport jó hírét. Mit várhatunk legjobbjainktól? Tette fel a kérdést az újságíró. Mint ismeretes, a legutóbbi olimpián 35 érmet szereztek versenyzőink, és a nemzetek nem hivatalos pontversenyében 226 ponttal a rangos 5. helyezést értük el. Célkitűzésünk ehhez hasonló legyen a montreáli szereplés is. Természetesen ezt az eredményt nem lesz könnyű megismételni, mert a világ sportja hatalmas fejlődésen ment keresztül, amellyel lépést tartani, megfeszített munkát, nagy akarat erőt igényel. Ebből következik, hogy az esélyek kiegyenlítődtek, még a helyezésekért is rendkívül szoros küzdelmek várhatóak. Mely sportágakban várhatunk sikereket? Sportolóink felkészültsége alapján remény van arra, hogy többen, várhatóan mintegy 10-12 sportágban ott lesznek az élmezőnyben. Az egyéni sportágak közül elsősorban kajakkenuban, úszásban, vívásban, öttusában és tornában vannak esélyeink. Birkózóink és ökölvívóink közül is néhányan bebizonyíthatják kiemelkedő képességeiket. Atlétikában is előrelépésre számítunk. Megfiatalított súlyemelő csapatunk számára sikert jelentene egy-két versenyző győzelmi emelvényre kerülése. Kellemes meglepetést okozhat egy-egy cselgáncsozó, sportlövő vagy evezős egység. A csapatjátékok közül első helyen a vízilabdát említeném, jó eredményt várunk női kézilabdázóinktól és röplabdázóinktól is. És a pontversenyben tette fel az újságíró a következő kérdést. A Szovjetunió, az Egyesült Államok és az NDK mögött előreláthatóan a nagy lesz a tömörülés. A további helyezésekért sok ország küzd majd közel azonos eséllyel, így az NSK, Japán, Bulgária, Lengyelország és természetesen Magyarország is. Ami magát az olimpiát illeti, remélem, hogy a számos gátló tényező és előzetes zavaró körülmény ellenére ismét diadalmaskodik az olimpiai eszme. És ez valóban így történik, akkor a résztvevők mindannyian csodálatos emlékként tekinthetnek majd vissza Montreálra. Fejezte be nyilatkozatát dr. Beklus Sándor, és eddig az idézet a Népsport 50 évvel ezelőtti számából, és mielőtt szóba kerülne, hogy mi vált valóra az eredeti elképzelésből, idézzük a megnyitó ünnepség tervezett programját szintén a Népsport akkori címlapjáról. Az olimpia megnyitójának programját már hónapokkal ezelőtt percre pontosan kidolgozták. Szombaton Montrealban, vasárnap pedig Kingstonban a vitorlás versenyek színhelyén kerül sor a nagy érdeklődéssel várt ceremóniára. Íme a műsor magyar idő szerinti forgatókönyve. Montreal 17-én 19 óra 40 perc. Második Erzsébet angol királynő megérkezik az olimpiai stadionba, amelyben 72 ezer néző foglal helyet. 20 óra 3. Felhangzik a kanadai himnusz. 20 óra 4. Indulók hangjaira megkezdődik a csapatok bevonulása. 21 óra 20, vagyis 1 óra 16 perccel később Roger Rosso, az olimpiai szervezőbizottságának elnöke, majd Lord Cullinan, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke mond rövid beszédet. Utóbbi felkéri a királydőt a 21. nyári olimpiai játékok megnyitására. 21 óra 25, második Erzsébet királynő néhány szavas francia, majd angol nyelvű beszéddel megnyitja az olimpiát. 21 óra 26, 8 férfi és 4 női sportoló érkezik a stadionba az olimpiai zászlóval, amelyet a görög himnusz hangjaira vonnak fel a stadion főárbócára. 21.32. Georg Kronawitzer, München főpolgármestere adja át az olimpiai játékok zászlaját Lord Cullinannak, aki azt továbbadja Jean Drapeau-nek, Montreal főpolgármesterének. Ezután 65 quebeci és 65 bajor táncos bemutatója következik. 21 óra 43, az olimpiai lángot hozó váltó utolsó tagja befut a stadionba, és a kandelláberben fellobbantja a játékok tüzét. 21 óra 50 perc, 1166 fiatal kanadai sportoló bemutatója következik, amelynek végén galambok százai repülnek fel a stadionból a béke jelképeiként. 22 óra, Pierson Jean, kanadai súlyemelő mondja el az olimpiai eskü szép szavait, majd 150 kanadai elénekli országa himnuszát, és végül megkezdődik a csapatok kivonulása, amely mintegy 20 percig tart majd. Mivel európai idő szerint fő műsoridőben volt a megnyitó, ezt közvetítette a Magyar Rádió, most ezt az 50 évvel ezelőtti műsort elevenítjük fel.
Képeslapot küldünk önöknek, kedves hallgatóink, Montreálból a 21. nyári olimpiai játékok ünnepélyes megnyitójáról. A képen a montreáli olimpiai stadion 70 ezer nézővel és a világ minden tájáról összesereglett sportolójával. Fordítsuk meg a lapot, címezzük meg a Magyar Rádió valamennyi kedves hallgatójának. És most leírjuk, elmondjuk észrevételeinket, benyomásainkat az ünnepélyes megnyitóról.
És időnként nem tudjuk elszakítani magunkat attól, amit például a játéktéren folyik. De pillanatban piros-fehér-piros zászló juharlevéllel a kanadai zászló vívője föllép az emelvényre, valamennyi nemzet zászló vívője előrelép és meghajtja a zászlót. Pierre Saint-Jean, 33 esztendős montreáli súlyemelő pedig francia és angol nyelven elmondja az olimpiai esküt. Valamennyi résztvevő nevében fogadom, hogy mi, akik részt veszünk ezen az olimpiai játékokon, tiszteletben tartjuk és betartjuk a szabályokat, amelyeket előírtak számunkra. Mindez a sportbarátság szellemében a sport és saját csapatunk dicsőségére tettük. Így szól szabadfordításban az olimpiai eskü szövege, amelyet Pierre Saint-Jean mondott el franciául, némi kis színet, hogy aztán angolul is elmondhassa mindet. A 33 esztendős súlyemelő, ahogy nyilatkoztak, sportpályafutásának legfelemelőbb, legnagyobb pillanatához érkezett el a mai napon, amikor valamennyi résztvevő nevében ő mondhatja az olimpiai esküszöket. Egy sportoló számára ez nagyobb megtiszteltetés, mondotta, mint egy olimpiai aranyérem megszerzése. Persze ilyenkor gondoskodva hozzáteszünk, hogy Pierre-Saint Jean középső súlyemelő, aki most harmadik olimpiáján vett részt, 68-ban csak 13-dik, 72-ben pedig csak 10-dik tudott.
A sportolók esküje után a bírók esküje következik, akik hasonlóan a sportolókhoz megfogadják az olimpiai játékok alatt, a tudásuk javát nyújtják, a szabályok szellemében bíráskodnak, és vigyáznak a sportszerű légkör megóvására. Kedves hallgatóink, az olimpiai játékokat kanadai idő szerint pontban 15 órakor nyitották meg. Már egy órával a megnyitó előtt a közönség elfoglalta a helyét, és a kanadaiak, akik eddig meglehetősen közömbösen figyelték az olimpiai játékok előkészületeit, egy csapásra lelkes sportbarátokká váltak. Azt hiszem, valamennyi itt lévő külföldi nevében nagy szeretettel köszönhetjük meg a kanadaiaknak végül is a gondoskodását, azt a rohamunkát, amit az elmúlt hetekben kifejtettek, hogy a rajtra minden rendbe jöjjön, és a végén még meg is szeretik ezeket a sportokat, amelyekhez nagy részt ők sokat nem is értenek. De, mint ahogy sok kanadai mondja, számukra az olimpiai játékok montreáli megrendezése mindenek előtt azt is jelenti, hogy sportolni fog az ifjúság nagy számban, hiszen a játékok kínálta lehetőség a fiatalokkal megkedvelteti majd a sportot, és ez Kanada számára erős, edzett ifjúságot jelent. A francia ABC szerinti névsorban vonultak be a csapatok, elsőnek a nagy tapsot, a hagyományoknak megfelelően a görögök kapták, hiszen Görögország az olimpiai játékok megteremtője, és Kuberten báró, amikor felújította a játékokat, 1896-ban még ismeretes, az első olimpiai találkozót a görög fővárosban rendezték meg, tehát ők léptek be, most is az olimpiai kapun elsőnek. Ezután a francia ABC szerint érkeztek a csapatok, az első nagy tapsot Kuba együttese kapta, 224 versenyzővel vonultak fel, és az ászlót a nehézsúlyú ökölvívó bajnok Stevenson hozta.
E pillanatban a kanadai himnusz hangjai csendülnek fel. Néhány másodperc, és megbomlik, vagy látszólag megbomlik a rend a stadionban. Ugyanis a kanadai himnusz elhangzása után a hangosan beszélő ismét megerősíti, bejelenti, hogy szívélyesen köszönti a világ 120 országának sportolóit az olimpiai stadion gyepszőnyegén, és még egyszer megerősíti azt, amit második Erzsébet királynő már közel másfél órával ezelőtt mondott, hogy a 21. nyári olimpiai játékokat megnyitottnak, tekintik, és utána a sportolók kivonulnak majd a stadionból. Ebben a mozgó kavalkádban pedig mi tovább írjuk képeslapunkat. Talán nézzük meg még egyszer a képet a kép közepén az olimpiai stadion, és a kép szélén apró képekben a mai délután eseményei. Az egyik ilyen esemény feltétlenül az olimpiai stafétaváltó megérkezése, az olimpiai láng meggyújtása, mert második Erzsébet ide, a megnyitó szavak oda. Egy olimpiai megnyitónak szinte mindig a legemelkedettebb, legszebb pillanatai azok, amikor fellobban a láng az olimpiai kampjánában. Nem éppen mindennapi úton érkezett a láng Görögföldről Kanadába. Az ókori olimpiában nagyítók segítségével, a hagyományos módon, a napsugarainak segítségével lobbantották fel ezt a lángot, amelyet görög sportolók vittek el Athénbe, abba a stadionba, amelyben 1896-ban az első újkori olimpiai játékokat rendezték meg. Itt európai időszámítás szerint este 9 órakor optikai segítséggel, optikai trükkökkel mondhatnánk, így átalakították elektromágneses rezgésekké a lángot, és távközlési hold, valamint lézersugár segítségével tized másodpercek alatt föllobbantották sok ezer kilométerrel messze Ottawában, Kanada fővárosában. És innen Ottawából hozta aztán 500 a váltó 500 tagja az olimpiai tüzet, a lángot egészen a stadionig. Az utolsó kilométer pedig egy 16 éves lány, Sandra Henderson, és egy 15 éves fiú, Stephen Prefontaine kézenfogva tették meg. A fiú, aki jóval magasabb, erőteljesebb a kislánynál, fogta a fákját, a lány pedig a fiú jobbkarját. Így futották óriási taps közepette a tisztelettört, és benne a sportolók, akik tulajdonképpen azért jöttek ide Montrealba, hogy megmérkőzzenek, megmutassák erejüket, becsületes harcban emelt fővel veszítsenek, vagy pedig sportszerűen győzzenek, azok is oda rohantak a sarkra, hogy lássák a fiút és a lányt, a fiatal párt, a tinédzsereket, a tizenéveseket, akik kissé lihegve, emelkedő mellkassal, de fölmentek a stadion közepén emelt rostrumra, emelvényre, ahol tisztelektek a négy égtáj, a négy világtáj felé, tisztelektek a közönségnek, tisztelektek, tisztelettel adóztak a sportolóknak, és föllobbantották az olimpiai lángot, amely most már augusztus 1-jéig itt lobog az olimpia valamennyi színhelyén, Montrealban, a stadionban, majd a vitorla versenyek színhelyén. Hogy aztán, de most erről ne is beszéljük, hogy aztán augusztus 1-jén kiadjuk ismét ez a lány.
Sok helyünk már nincs a képeslapon, de ha Budapesten vagy az ország más tájain rádiót hallgató sportkedvelő kíváncsian várja, hogy mit írunk, mit mondunk a magyar sportolókról, akik Hongkong együttese után vonultak be a montreali olimpiai stadionba. Küldöttségünk zászlaját Kamuti Jenő tőrvívó hozta, veterán, öreg harcosunk, aki sok nagy csatán vett már részt. Ami a mieink szereplését illeti, semmiféle jóslásban nem akarunk bocsátkozni. A világ valamennyit számottevő sportolója itt van, és köztudott, hogy ma már nagyon nehéz bármilyen előversenyen is megállni a helyünket, hiszen a nagy országok, a különböző sportágokban megugró nemzetek fiai között a mieinknek bizony tudásuk legjavát nyújtva is nem sikerül mindig azt az elképzelést megvalósítani, amit szerettek volna. Na de hát azért vetélkedő, azért harc ez a nagy olimpiai seregszemle, amelyikben mindig van győztes és vesztes, és lehet, hogy nem leszünk mi mindig a győztesek. De ahogy figyeltük a mieink felkészülését az elmúlt hónapokban, azt a szorgos, lelkes, odaadó munkát, nem kétséges, hogy az akaráson semmi sem fog múlni. Ma még ünnepelünk, köszöntjük az olimpiát, a megnyitót, ünnepi a hangulat, holnap azonban már elkezdődnek a komoly csaták. Egyelőre még a legtöbb helyen csak az előcsatározások, de lesz már olyan, ahol kiosztják az arany, ezüst és a bronzérmet is. És ezzel kapcsolatban már is szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a Magyar Rádióban holnap többek között mit is hallhatnak a kedves hallgatók.
13 órakor a Petőfi adó kezdjük a közvetítésünket, méghozzá az ötusa első napjának eseményeiről számolunk egyszer be. Hát több sportágról adott tudósítást, a leglényegesebbek magyar idő szerint 14 óra 30 perckor közvetítjük a Magyarország-Ausztrália vízilabda mérkőzést. Természetesen az ötusa további eseményeiről is beszámolunk. Este Magyarország-Kanada férfi kézilabda mérkőzésre kerül sor, amelyet természetesen közvetítünk. És Kőszegi György, valamint Szűcs Lajos pedig már súlyemelésben a Lepkesújban helyezésekért, érmekért küzd, valamennyi gyakorlatukat és a riválisok valamennyi gyakorlatát egyenesbe közvetítjük majd magyar idő szerint évfélkor, és természetesen beszámolunk a többi sporteseményről is. Miközben az olimpiai stadionban ismét felcsendül Vogel és Matthieu zenéje, a sportolók megkezdik a kivonulást. Képes lapukról pedig nem hiányozhatnak a színek sem. Azt hiszem az alapszínek esik most szó, mégpedig a fehérről. A fehér, különös értelemben a béke színe, a fehér az olimpiai lobogónak is a színe. Aztán mondhatnánk tovább ezeket a színeket. Itt például kék, sárga, fekete, zöld és vörös. Az olimpiai fehér lobogón található öt karika színei. Azok az öt karikának, annak az öt karikának színei, amelyek 1920 óta minden olimpiai játéknak a jelképe, a szimbóluma, amely öt földrész fiatalságának, sportoló ifjúságának, testvériségét, barátságát hirdeti. És annak az öt karikának a színe, amely az olimpiai zászlónik szerepel, azon a zászlón, amelyet a belgák 1920-ban ajánlottak fel, és azóta is adják át állandóan az egyes olimpiák rendezői egymásnak, mint hogy most a Müncheniek, hiszen 4 évig őrizték ezt a zászlót, adták át Montreal polgármesterének. A zene szól, és a csapatok sorra vonultak.
Elvonulnak a csapatok, én a bevonulást kezdtem elmondani, annyi helyünk, időnk van még a képeslapon, hogy elmondjam a nagy sikert aratott csapatokat. Kubát már említettem. Nagyon nagy tapsot kapott Franciaország, az Egyesült Államok küldöttsége, és a szovjet csapatot is igen nagy meleg ünnepésre részesítette a montreáli közönség. És még egy szín volt, ami a franciákat illeti, ezúttal sem tagadták meg magukat. Nem hiába évek óta Franciaország irányítja a női divatot, és a francia lányok ezúttal is meglepték a közönséget. Egészen különleges öltözékben jöttek, már ami a többi ország lányait illeti, az ő öltözékük egészen eltér a hagyományostól, a megszokottól. Hosszú kabátba jöttek, amolyan farmer kalapba, de nem volt a teteje benyomva, tehát olyan kúp alakú a felső része, sikkesen, magas sarkítőbe, tipegtekbe az olimpiai stadion atlétikai pályájára a francia lányok. Különben az öltözékek is a szín minden variációját felvonultatták a színskáláért, a fehértől a feketén át annak minden árnyalatáig meglelhető volt, már az ünnepi felvonulásnál a divat kreátorok elképzelése és amolyan színes külön bemutatója.
Egy képeslapról nem hiányozhat, vagy legalábbis sok képeslapon szerepel ilyesmi, hogy motto. Nos, az olimpiai motto gyorsabban, magasabbra, erősebben, Vitius Altius Fortius Didon Pátertől, Huberten Báró barátjától ered a mondás, még a 19. század második felében mondotta ezt az elég mester, hogy a fiatalság erősebb, edzettebb legyen. És itt említjük meg az olimpiai gondolatot is, sokás túl gyakran idézni, valahogy a fontos fordítás így hangzik, a legfontosabb dolog az olimpiai játékokon nem a győzelem, hanem a részvétel, mint ahogy az életben a legfontosabb dolog nem a dicsőség, hanem a küzdelem. A leglényegesebb nem leigázni valamit, hanem harcolni valamit.
Ezzel, kedves hallgatóim, az első ünnepi alkalom a montreáli olimpiai stadionban véget ért. Az ünnepek után most jönnek a dolgos hétköznapok. A stadionokban, a versenypályákon megkezdődik a küzdelem, a nagy nemes vetélkedő. Képes lapunk pedig éppen te is telt, az aláírás hiány. Küldi önöknek Kis Ferenc
és Bobotni Zoltán.
A napra pontosan 50 évvel ezelőtt kezdődött montreáli olimpián a magyar küldöttség 4 aranyérmet szerzett, július 23-án Magyar Zoltán lólengésben, egy nappal később július 24-én Tordasi Ildikó vívásban, törben, július 26-án Németh Miklós gerelyhajtásban, és július 27-én a vízilabda válogatott ért a csúcsra, betűrendben Csapó Gábor, Cservenyák Tibor, Faragó Tamás, Gerendás György, Horkai György, Kedész György, Konrád Három Ferenc, Molnár Endre, Sárosi László, Sudár Attila és Szívós István. Az első aranyérmünket tehát Magyar Zoltán nyerte Montrealban, aki egyébként esélyesként ment, és akinek ez volt az első olimpiai aranyérme. Aztán 4 év múlva megvédte a címét Moszkvában. Montreal után 24 évvel így emlékezett erre a bizonyos 2 olimpiai aranyéremre Magyar Zoltán.
Mit szeretsz jobban, ha valaki azt mondja, hogy 1976 Montreal, vagy azt, hogy 1980 Moszkva?
Hát mind a kettőt szeretem.
Melyik a kedvesebb emlék?
Hát a 76-os, az volt az első.
De azért vagy, mert mondjuk van némi különbség Montreal és Moszkva között?
Szerintem nem volt különbség, mert jó, hogy volt egy bojkott, de nekünk a világbajnokságunk pont Amerikában volt fél évvel korábban, egész decemberben, és hát akkor is sikerült nyernem, és nem volt ilyen, hogy megszorító. Tehát elméletileg nekem nem befolyásolt az, hogy Csonka olimpia volt.
Azon soha nem gondolkodtál, hogy épp hogy lemaradtál Münchenről?
Én ott voltam Münchenben.
Igen, de hogy ott még...
Csak ott igaz, hogy elrontottam az elhírtetet is, meg a szabadon választottat is. Tehát így nem kerültem a szerenkét időbe, viszont bekerültem az összetett döntőbe. Ott meg egy tizede megvertem azt, és ő is megcsinálta, én is, mint aki az olimpiai bajnok volt. Tehát elméletben...
Mármint lovon.
Lovon, igen, Klimán Koti megvertem. Tehát elméletben nyerhettem volna Münchenben is, de hát akkor még nagyon fiatal voltam.
Münchenben mi hiányzott még Magyar Zoltánból ahhoz, hogy ott induljon a nagy sorozat?
Hát először is ugye a rólam elnevezett, ez az úgynevezett magyar vándor, ez még nagyon éretlen volt. Tehát hol meg tudtam csinálni, hol nem. Na most a másik dolog, ami véleményem szerint rajtam nagyon sokat lendített, hogy kevés versenyen indultam ezzel a gyakorlaton. Akkor nagyon friss volt, ezt még igazából fél éve, 3/4 éve találtuk ki, akkor sikerült először megcsinálni, hol megcsináltam, hol nem, és utána indultunk a versenyeken. Na most nekem rettentő sokat jelentett az, hogy a Müncheni olimpia után 73-ban kimentünk Amerikába, és ott kint voltunk több mint 2 hétig, és minden másnap versenyünk volt. Ott tanultam meg én igazán versenyezni. Na ez is nagyon hiányzott például.
Mikor sikerült életedben a legjobban ez a gyakorlat?
Hát ugye két különböző gyakorlattal versenyeztem. Hát nem is tudom. Talán a moszkvai gyakorlat az volt, de nem a szerenkéti döntő, hanem a csapatversenyen ott volt, mert ott szinte hibátlan volt. Néztem én milliószor lassítva az összetett döntőt, mindig azt adják, nem az összetett döntőt, a szerenkéti döntőt mindig azt adják, de ott van egy olyan pillanat, amikor majdnem leestem, tehát volt egy olyan csúszás a kezem, mert ez lassítva már milliószor kielemeztük, ott 1 centim múlt az, hogy leesek.
Tényleg az ilyen korrigálásokra, ugye, mert akkor ott rögtönözni kell gyakorlatilag. Ezekre edzésen hogyan lehet készülni?
Például egy orsot elindít az ember, akkor ott elkezd kapkodni, ugye, mert ott nem tudja irányítani, ez elindít egy mozgássorozatot, és ezt közben nem tudom korrigálni, csak a végén, mikor befejeztem, és azért kell fizikálisan borzasztóan fölkészülni, hogyha én olyan pozícióba fejezem be, hogy a vállam egy bizonyos szögnél kijebb van, akkor ott mindenképpen leesek, de minél nagyobb legyen ez az úgynevezett vállmozgás, hogy abba a pozícióba érkezek a végén, hogy onnan még tudja korrigálni. Tehát ezért nagyon fontos a fizikai felkészülés.
Az akkori és a mai fizikumodat összehasonlítva ég és föld?
Nem lehet összehasonlítani.
Nem lehet?
Nem lehet összehasonlítani.
Miért?
Hát mert én ritkán, nagyon ritkán így időszakonként lemegyek tornázni, de hát más a súly, más az ízületek, hát eleve gyűrűn fölmegyek támaszba, és így remeg a kezem a gyűrűn, hát akkor meg keresztfüggést tudtam visszahúzni, tehát nem lehet a kettőt összehasonlítani.
Egy-egy szó Montrealról, meg Moszkváról. Montrealból a győzelem mellett mi az, ami a legjobban megmaradt benned? Okay. Szerelem?
Hát az sem, az volt a több.
Lárulhatom most már?
Hát hogyne, akkor még semmilyen kapcsolatom nem volt, hát ez régin.
Magyar vagy külföldi?
Külföldi.
Tényleg?
Igen.
Akkor népszerű voltál?
Hát az is
volt. Vagy azért kellett dolgozni érte?
Nem kellett sokat. Hát ott volt egy a nagy népi hurrá, tehát ott nagyon sok lány, nem csak montreali, hanem a környékről is jöttek ilyen hosteszek, egyebek, tehát ott nagyon sok ilyen kapcsolat alakult ki.
És népszerűek voltak a jóképű izmos magyar fiúk?
Hát igen. Hát ők figyelemmel is kísérték, és hát nekik ez, akkor nagyon szabadon érdegéltünk még. Elengedtek, tehát azért minden nap meg kellett jelenni, így nem lehetett eltűnni 3 napra, tehát azért, de hát aki bajnok volt, meg egyebek, tehát akiben nem csalt, mert ott elég szigorú dolog volt, hogy sokkal több aranyéremre számítottak, ugye úszók elszálltak, ökölvívók elszálltak, vívók elszálltak, szinte majdnem az Ildikon kívül, tehát azért ott elég kemény dolog volt. Na most az, hogy elmentem, és hajnali 2-kor jöttem haza, ez nem volt probléma.
És Moszkva?
Hát ott ugye több arany volt jóval, tehát ott ott jó éreztük magunkat. Ott már tényleg alig vártam a végén, hogy hazajöjjünk. Elhatároztam, mindenképpen befejezem. Tehát ha nyerek, ha vesztek, ha leesek.
Miért?
Kifáradtam. Tehát mind fizikálisan, mind szellemileg teljesen. Tehát azért én 10 éves koromban kezdtem, hát 17 éve nyomtam minden nap.
Ebben a pillanatban Magyar Zoli megkezdi a gyakorlatát. Egy haránt körrel kezd, aztán egy és egy negyed orsó, eddig semmi baj, remek, majd a hátsó végigvándor következik, hátsó támaszban is csak egyedül ő tudja, aztán a bőrvarázs, majd rögtön vándor és az ollók, a Thomas kör, az egylábas két olló, az ellenollóval, majd utána ismét a páros körök következnek, jön a szökkenő vándor kifelé, ez egy rendkívül nehéz gyakorlaterem, eddig gyönyörű volt, aztán kifelé a negyed fordulat, ezt is nagyon szépen megcsinálta, és most a leugrás, és megvan, hibátlan, nagyvonalú, gyönyörű gyakorlat volt. Bordán oda megy hozzá, Víg László, a tartózkodó Víg László, megrázza az öklét a levegőbe, aztán gratulál a tanítványnak. 34-es rajtszámmal Magyar Zoltán hibátlan gyakorlatot bemutatva. Én azt hiszem, nem kiabálom el, hogyha azt mondom, hogy megnyerte a szerenkénti döntőben a lólengést. Páratlanul szép gyakorlat volt. Emelt fővel várhatja a pontszámot. Nem lehet. 10! Magyar Zoltán ezzel a gyakorlattal olimpiai bajnok.
Ő volt Magyar Zoltán. Egy nappal később pedig Tordas Ildikó szerezte a második montreáli aranyérmünket. Hamarosan ezzel folytatjuk a visszajátszást.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
A Ferencváros 2-es győzelemmel jutott túl a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének első fordulóján. Kritikus helyzetben van a házi orvosi ellátás. Délután többnyire borult időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
A Ferencváros 3-0-ra nyert a 9. perctől emberhátrányban játszó szerb Vojvodina ellen a Grupana arénában a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének első fordulójában a visszavágón. A vendégegyüttesből Szűcs Kornélt állították ki a mérkőzés elején. Az FTC 2-es győzelemmel 5-1-es összesítésre jutott a selejtező második körébe, amelyben a holland Twentével találkozik jövő csütörtökön. A Fradi a párharc első meccsét idegenben vívja. Az Örmény Pjunik Jereván lesz a Debrecen ellenfele a labdarúgó konferencia liga selejtező második fordulójában, mivel 2-es győzelemmel jutott tovább az első körből. Az első mérkőzést jövő csütörtökön, a visszavágót egy héttel később rendezik. Bejutott az Európa-bajnokság elődöntőjébe a magyar U20-as férfi kézilabda válogatott, amely 27-25-re múlta felül Németországot a Kolozsváron és Tordán zajló kontinenstorna negyed döntőjében. A Sótonyi László által irányított nemzeti együttes a fináléba kerülésért ma 18 óra 30 perctől a Spanyolországot 30-23-ra legyőző Szlovéniával játszik, amelyet csapatunk a csoportkörben már legyőzött. A másik ágon Svédország, Dánia elődöntőt rendeznek. Nem mindennapi mérkőzésen 13-13-as rendes játékidőt követően 5 méteres párbaj következett, amelyben 40 lövés döntött a magyar női vízilabda válogatott javára Ausztrália ellen. A világkupa döntő helyszínén Sydneyben a tegnap kezdődött felkészülési tornán. A miénk végül 17-16-ra nyerték meg a büntető párbajt. Szintén a Sydneyben zajló felkészülési tornán a világkupa szuperdöntő előtt álló férfi vízilabda válogatottunk 22-16-ra kikapott a VB és EB bronzérmes görögöktől. A nem megfelelő időjárási feltételek miatt elhalasztják a holnapra tervezett Révfülöp és Balatonboglár közötti Balaton átúszást. Az esemény új tervezett időpontja jövő szombat, amiről a szervezők jövő héten csütörtökön döntenek majd. Gyűrűt kapnak a világbajnoki trófea mellé a labdarúgó világbajnokság győztesei. A döntőben diadalmaskodó argentin vagy spanyol válogatott tagjai Egy olyan X-szerrel gazdagodnak, amelynek egyik oldalán a BB trófea, a másikon pedig az együttes identitása jelenik meg. A FIFA ezzel az amerikai sportágakban hagyományos elismerést vezeti be a VB-n. A döntő magyar idő szerint vasárnap este 9 órakor kezdődik.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten kiemelt rendőri ellenőrzésekkel és a szociális ellátórendszer bevonásával, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedésbiztonságról. A cél az, hogy még idén olyan intézkedések lépessenek életbe, amelyekkel visszaszorítható a sok balesetet okozó gyorshajtás, utcai versenyzés és felelőtlen rolleres közlekedés. Bejelentést tett az oktatásban használt kréta rendszer ügyében a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Tanács Zoltán tárcavezető elmondta, miután átnézték az elmúlt évek szerződéseit, megállapították, hogy az előző kormány a versenyhelyzetet mellőzve hozta helyzetbe a szállítót, az állam számára nagyon előnytelen feltételekkel. 2019 után több mint 100 milliárd forintot fizettek ki a Kréta és a Neptun, valamint a közigazgatásban használatos iratkezelő Poszeidon rendszerre. Felszedik az aszbesztel szennyezett zúzott követ Szombathelyen, jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. Összesen 12 kilométer nyúlt és mintegy 1500 ember érintett. Elhangzott az is, hogy az egészségügyi határértéket nem haladja meg a szennyezés, de a probléma olyan nagy és összefüggő területen áll fenn, ami indokolja a beavatkozást.
Közlekedés.
Az M3-ason helyreállítási munkát végeznek Gödöllő és Bak között. A Miskolc felé vezet oldalon a 32-es kilométernél lezárták a forgalmi sávokat, és a Babati pihenőn keresztül terelik a forgalmat. A torlódás közel 3 kilométeres. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
Időjárás.
Országszerte napos, gomoly felhős az idő, majd délután nyugat felől beborul az ég, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Napra pontosan 50 éve, 1976. július 17-én kezdődött a montreali nyári olimpia. A magyar küldöttség első aranyérmét Magyar Zoltán nyerte lólengésben, aki szerencsére ma is jó egészségnek örvend. Viszont második montreali bajnokunk, Tordasi Ildikó 2015. július 13-a óta már nincs velünk. 63 éves korában hunyt el. Az ő hangját egy 2000-ben készült műsor segítségével idézzük.
Azt hiszem, nagy-nagy örömhírt jelentetek. Németh Miklós első robása valami egészen fantasztikus messzeségben robbant ki itt az olimpiai stadion zöld gyepszőnyegére. Egészen káprázatos berántás, csodálatos roham után 90 méter fölött esett le a gerely, és most zúg az aréna. Fölállnak a helyükről az atlétika barátai és rajongói. Németh mosolyog, örül, 94 méter, 58 centiméterre repült, új világcsúcs, új olimpiai rekord, fantasztikus teljesítmény, elképesztő ragyogó diadal. Németh Miklós, Németh Imre, 1948 London olimpiai bajnokának fia, 1976-ban Montrealban első dobására lenyűgöző teljesítmény nyújtott. Lenyűgöző azt, ami benne volt az elmúlt 10-12 esztendőben. Most még egyszer nézzük újra innen a képernyőről, hogy micsoda dobás. Óriási erő, nagyó berántás, és repül, száll, 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 és még mindig száll a gerej. és abban a pillanatban, amikor az íve meghajlik és levágódik oda a zöldjepre, elképett fölhördülés itt a lelátón, ilyet még nem láttak, mondják a kanadaiak, és ennek a csodálatos dobásnak az eredménye most mindjárt ott lesz kint, pontosan még egyszer 94 méter 58 centiméter. Hát igen, kedves hallgatóink, de jó, hogy átszaladtam, átrohantam ide.
Az 50 évvel ezelőtt kezdődött montreali olimpián az első magyar aranyat Magyar Zoltán nyerte, a másodikat Tordas Ildikó. Az első papírforma volt, a második meglepetés, bár vívó mindig hozhat hazánnak olimpiai bajnoki címet. A harmadik aranyérem viszont hatalmas meglepetés volt. Egy kevésbé ismert sportoló őrületes világcsúcsával született. Idézzük az 50 évvel ezelőtt Kanadából az éterbe kiáltott mondatokat.
Szűcs Ferenc, azt hiszem nagy-nagy örömhírt jelenthetek. Németh Miklós első robása valami egészen fantasztikus messzeségben robbant ki itt az olimpiai stadion zöldjep szőnyegére. Egészen káprázatos berántás, csodálatos roham után 90 méter fölött esett le a gerej, és most zúg az aréna. Fölállnak a helyükről az atlétika barátai és rajongói. Németh mosolyog, örül, 94 méter, 58 centiméterre repült, új világcsúcs, új olimpiai rekord, fantasztikus teljesítmény, elképesztő ragyogó diadal. Németh Miklós, Németh Imre, 1948 London olimpiai bajnokának fia, 1976-ban Montrealban első dobására lenyűgöző teljesítmény nyújtott. Lenyűgöző azt, ami benne volt az elmúlt 10-12 esztendőben. Most még egyszer nézzük újra innen a képernyőről, hogy micsoda dobás. Óriási erő, nagyó berántás, és repül, száll, és még mindig száll a gerej. És abban a pillanatban, amikor az íve meghajlik és levágódik oda a zöldjepre, elképett fölhördülés itt a lelátón, ilyet még nem láttak, mondják a kanadaiak, és ennek a csodálatos dobásnak az eredménye most mindjárt ott lesz kint, pontosan még egyszer 94 méter 58 centiméter. Hát igen, sokáig, nagyon sokáig emlékezni fogunk erre a rohamra, erre a dobásra, erre a szédületesen nagy új világcsúcsra. Jól emlékszem, 1948. június 29-ét írtunk, szombat volt, délután 3:30, Londonban voltunk, esett az eső, amikor Németh Imre a jugoszláv Gubián és az amerikai Bennett ellen hívott nagy csatát. Az óriások küzdelme volt ez, a mellettük vékonynak tűnő, alig 100 kilós német ellen, és mégis a magyar kalapácsvető, az akkori világcsúcstartó győzött, mert benne volt a legnagyobb akaraterő. Soha nem felejtem el, milyen boldogan követtem szóval a pörgést, a ketrecben a repülő kalapács útját, és azt, hogy a szerszám 56 méter felett esett le, és megvolt az olimpiai bajnokság. És riporteri munkámban a legnagyobb öröm, amiért érdemes néha oly sok keserűséget is lenyelni, hogy közel 3 évtizeddel London és az apa Németh Imre győzelme után a fiú olimpiai diadalánál is kezemben a mikrofon. Jól emlékszem arra is, hogy Imre üzenete 25 esztendeje a Fillér utcába szólt, és arra is, hogy milyen szeretettel beszélt az akkor még csak 2 éves Miklós fiáról. A fiúról, aki az apa után 28 esztendővel olimpiai bajnok, és ez már a második családi ünnepség ma, a Szívós család és a Német család, az aranyérmes dinasztia, és akárcsak akkor a Fillér utcába szólt az üzenet, most ugyanoda megint csak a Fillér utcába szól, hiszen ugyanott lakik Németh Imre a régi lakásban. Hát igen, örülünk, sportoló. Megszólalt a fanfár, Németh Miklós áll most ott középütt, következik tehát az ünnepélyes eredményhirdetés a gerelyhajításban. Ott állnak tehát a győztesek a dobogónál, és ott áll középütt Németh Miklós. Most mondják... Miklós, Németh! Németh Miklós neki tapsol most a hatalmas stadion, a zsúfolt lelátó, és Németh Miklós a dobogó legmagasabb fogán. Dr. Csanádi Árpád, a NOP tagja, a magyar testnevelési és sporthivatal elnök helyettese adja át az aranyérmet. Németh Miklós megfordul, erre tekint, arra tekint, integet, boldog, 94 méter, 58 centiméteres új szédületes világcsúccsal tehát a magyar versenyző 1976 olimpiai bajnoka és a nagy ellenfél. A kedves rokon a Pinci Tonen a második helyezett. 87 méter 92 centiméterrel. A román versenyző megelé, aki 87 méter 16 centiméterre repítette ki erejét. És most, kedves hallgatóink, amikor a győztes és a két helyezett megkapta az arany, az ezüst és a bronzérmet, jön az olimpiai bajnok. Még néhány lépés, és aztán itt áll a mikrofon előtt. Szívből gratulálok, drága Miklós. Ez az első mondat, ez mindig a legnehezebb. Ki vagyok már ülve. Teljesen megértem. Azt hiszem, ez a legendelibb, amit mondhattál. Mit éreztél az első dobás előtt? Volt-e benned valami olyan érzés, hogy itt most meg lesz a győzelem?
Győzelemre sosem mertem gondolni. Hát jól éreztem magamat. Azt utólag bevallhatom. De azt, hogy elmerjem kirabálni a győzelmet, azt arra nem mertem volna vállalkozni.
Még az első dobás után sem?
Nos, úgy kívántam, hogy vége legyen már a versenynek. Ezelőtt két órája, hogy ez nem igaz.
A verseny alatt figyeltük innen fentről, edződdel kutyák el kell jelezni. Bejósolta, hogy kiadod a másodikat, meg a harmadikat.
Mint ahogy szokott is lenni, ha valaki jó eredményt ér el, különösen egy ilyen, egy olimpián. Úgy leengedtem, hogy nem is voltam képes szinte fogni a gerejt. De utána azért már csak a többiek kedvéért is, hogy ne mondják azt, hogy sportszerűtlen vagyok. Hát próbáltam még a lehetőségeket képest egy elfogadható eredményt elérni.
És pedig nagyon jó eredmény, hiszen jót dobtál kétszer is még a világcsúcs után. Világcsúcs, ízlelgeted-e vajon ezeket a szép szavakat? Világcsúcsot dobott Németh Miklós. Hiszed-e vajon?
Most egyszer nagyon mélyen hittem. Volt egy rádióriport azelőtt egy talán 3-4 héttel, és megkérdezték tőlem, hogy mi az álmom, hogy mi az álmom inkább azt, hogy megnyerjem az olimpiát, vagy azt, hogy világcsúcsot dobja. Mind a kettő.
Mind a kettő. És bejött, mind a kettő. Megjött a világcsúcs, és megvan az olimpiai aranyér. Itt van nálad az élet?
Igen,
sajnos. Odaadtad Gergelynek?
Ott van a Sputmistánál, akinek tényleg nagyon sokat köszönhetek. Végig nagyon bátorított, és...
Kinek?
Smuc Pistának, a gyúromnak.
Aha, neki azt az oda. Persze, hát ő végig kísérte már hányadik olimpiára.
Hát, testóban a harmadik, és sok bal szerencse is. Szerencsétlenség után végül is, hát...
Itt van belém Pista, majd ő is ide jön.
Belém gyúrta azt, ami kell.
Mondd, nem féltél-e vajon attól, hogy 14 grammal könnyebb lesz majd a gereje?
Itt nem volt ilyen probléma. Hát mindenki egyforma gerejjel dobott, és ha nem tízszer ellenőrizték a gerejeket, akkor egyszer sem.
Na hát, ezek csak rémelnek szántam. Emlékszel, a közönség talán nem tudja, idézd fel, miről is volt szó.
Hát egyszer volt egy nagyon kellemetlen élményem, hogy életem előtt dobtam 90 méter fölött, és az utánmérésnél könnyebb volt a gerej.
14 grammal.
Igen.
Na de hát ez már régen a múlté. Sokat beszéltem arról, és talán megengedett, ha neked is most itt elmondom, hogy 28 évvel ezelőtt, amikor te 2 éves voltál Londonban, egy szombati délutánon 3:30-kor édesapád győzelmét közvetítettem. Azt a pillanatot, amikor fölállt a győzelmi dobogóra, és felkészített a rádiósra a magyar himnusz, és nagyon boldog vagyok, hogy a fiú győzelmén is ott lehettem, és akkor is a Pillér utcába, és most is a Pillér utcába számom üzenet. Édesapád bizonyára nagyon várja édesanyával együtt.
Hát csak annyit üzenek, hogy megvan.
Így az egész.
Így van, mert úgy bocsájtottak el, hogy meg kell, hogy legyen. Én akkor még nem hittem, de úgy látszik megvan.
Mondd, Miklós, mikor gondoltál először arra, hogy talán sikerül édesapád nyomdokaiba lépni?
Nem gondoltam soha.
Nem?
Nem.
És apád hitte abban, hogy egyszer a fiából olimpiai bajnok?
Hogy látszik itt, mert ő volt az, aki ezt mondta nekem.
Tehát ő volt a legfőbb bátorító. De neked van egy kisfiad, ugye?
Nos, lányom van, és hogyha bátorításról lehet beszélnem, akkor tényleg a feleségemet kell megemlítenem, biztos hal talán engem, meg a lányomat.
És fiú, nem lesz a közeljövőben?
Nos, hát ez nem csak rajta múlik. Nem tudok erre nyilatkozni, mert...
Hogy ne halljon ki a dinasztia, menjen tovább, szálljon tovább, ez az olimpiai
sok
hagyomány.
Minden történik. Nagyon
na, sok minden történik. Nagyon Miklós, hiszen ezt nem komoly a térzésnek szánta, de így is majd a családi dönti el. Volt-e már sajtóértekező?
Nem, mert előbb picsiptetek el, és jöttek ide szinte. Nem is érte a lábam a földet, úgyhogy valószínű, hogy vissza kell mennem.
Értem, biztos. Gyenes Andrásnak most is sikerült. Bizonyára nem volt könnyű dolga áthozni a kordonon.
Egyben, mi régen ismerjük egyébként már egymást. Már külön gyerekkorunk óta voltunk, vagy 10 évesek. És úgy látszik, a korai ismerettséget megragadta is.
Meg a régi barátság.
Így van.
Hát, mi lesz a ma esti programban?
Hát azt hiszem első lesz, hogy fölhívom a család a telefonom.
Kedves család, tehát tessék várni a telefont, bár szívesen innen is üzenhet, de azt hiszem jobb a személyes beszélgetés. És biztosra veszem, hogy valami nagy-nagy ünnepi vacsorával várnak ma odabent is. Nagyon nagy lesz az öröm a magyar táborban, hiszen az első hét bizonyára benned is olyan érzéseket keltett, hogy most kell megmutatni, most kell egy kicsit földobni a magyar sportolókat, a gárdát.
Én úgy érzem, hogy azt, amit körülbelül elvárnak tőlünk, meg fogjuk hozni. Szerintem egy kis letörtséget okozott az első napok kudarcak telítettsége, de hogyha lehet az otthoniakat vigasztalni, én azt mondhatom, hogy mindenki a végsőtig el van tökélve, hogy a legjobbat nyújtsa.
És hogy amikor hazatérünk, mindenki elégedett legyen azzal a teljesítménnyel, amelyet a magyar sportolók nyújtottak itt a 21. nyári olimpiai játékokon. És hogy az elégedettség hulláma most magasabbra csap, abban nagy szerepet játszott a mai nap a vízilabdázók aranyérme, és Németh Miklós fényes diadala, új világcsúcsa, olimpiai bajnoksága. Miklós, nagyon köszönöm, hogy elsőnek idejöttél a Magyar Rádió mikrofonjához. A régi családi barátság is kötelez.
Természetesen. Látszik, te vagy az első mindig, aki meginterjúol.
Hát csak így legyen még a következő 20-30 esztendőben. Még egyszer köszönöm, és közben akkor kedves barátodat, segítőtársadat, Smuts Pistát kérjük ide a mikrofon elé, és menj be, állj oda most a nemzetközi sajtó kérdései elé. Biztos nagyon sok és nagyon izgalmas kérdésre kell majd választanunk. És Pista, aki belegyúrta az olimpiai aranyérmet Németh Miklósba, most fölveszi a padlót, közben persze a kollégás interek, jöjjön le, érthető, hiszen közben folyik a 10 000 méteres síkutás, mindjárt azt is figyeljük. De Pista, te vajon, amikor együtt voltál Miklóssal, érezted-e, hogy benne van a győzelem lehetősége? Mi volt az a pszichológiai ráhatás, amivel segítetted az edző felelősségteljes és nehéz munkáját, amivel támogattad Kulcsár Gergely, ez a győzelemhez vezetted el a te munkáddal is Németh Miklós?
Végtelenül boldog vagyok, hogy néhány szót szólhatok Miklósnak a szenzációs olimpiai győzelméhez. Én mindig a legjobb barátja vagyok, de nem csak neki, hanem mindegyiknek. Nekem mindig az izmok beszélnek, de Miklósnál ezen az olimpián csodálatos dolgok történtek, maga biztos lesz, elhitte azt, amit már annyit mondtak nekik a vezetőedzőtől kezdve a szűkebb és tágabb barátai, hogy bízzon önmagába, és az egész kép együtt áll, és elhitte azt, amire képes, avval a csodálatos technikájával, és az alagomi adottságaival, és hogy ezek után senki nem tudta tőle elvenni az olimpia aranyérmét. Én részemről azt mondtam neki utoljára, mikor miatt bement még a versenyre, hogy váltsa valóra az edzőjének, a Kulcsár Gergelynek az álmát, ami neki soha nem sikerült, és kövesse édesapjának a jó példáját, aki Londonban olimpiai bajnokságot nyert. Ezt megmondtam már otthon nekik a családi körbe is, és nagyon boldog vagyok, hogy ezt most a rádióban is közölhetem.
Köszönöm szépen, formás, kerek nyilatkozat volt, és még egyszer neked is tiszta szívből gratulálunk, te is arany érdemel.
Ez volt a harmadik magyar arany története, a napra pontosan 50 évvel ezelőtt kezdődött montreali olimpián, és szerzője Németh Miklós percek alatt egy ország kedvence lett. még a Merkur is azzal tisztelget előtte, hogy az autójának 94-58-as rendszámot adott, ami akkor egyébként óriási dolog volt, mert nem lehetett kérni, de azért kapta ezt a 94-58-at, mert 94 méter 58 centiméterrel lett olimpiai bajnok. Németh Miklós egyébként 1976. július 28-án lett olimpiai bajnok, majd egy nappal később a vízilabda csapat is a csúcsra ért. Betűrendben Csapó Gábor, Cservenyák Tibor, Faragó Tamás, Gerendás György, Horkai György, Kenész György, Konrád Három Ferenc, Molnár Endre, Sárosi László, Sudár Attila és Szívós István. Annak a csapatnak a legfiatalabb tagja is nemrég lett 70 éves. Ebből az apropóból beszélgettem a Nemzeti Sportrádióban Kenész Györggyel, a régi szép időkről és a jelenről is. 1956. június 23-án születtél. Meséltek a szüleid arról, hogy milyen idő volt akkor? Akkor is ilyen kánikula volt, vagy nem meséltek
el? Meleg volt, igen.
És azt tudod, hogy mikor születtél, reggel, délve, este?
Azt nem
mesélt.
Egész nap meleg volt, és nem volt légkondicionáló a szülőszobákon, ugye ma már, ha nincs, akkor már ugye leváltják a minisztert.
Igen, hát akkor még azért a légkondit, nem is tudom, egyáltalán feltalálták ki akkor a légkondit.
Amerikában már feltalálták, persze.
De te nem
Amerikában. 50 évvel előttünk vannak, most meg már 100-zal.
De te nem Amerikában születtél. Emlékszel gyerekkori születésnapokra? Melyek azok, amelyek a legkedvesebbek neked?
Hát, ez egy jó kérdés, mindegyik kedves, de hogy igazán. De talán a pont az a montreali, ami a montreal olimpia előtti születésnapom június 23-án a Hotel Ifjúságban voltunk edzőtáborban, és este a vacsoránál a csapat, Gyarmati Dezső bácsi a vezető, megleptek egy nagy csoki tortával, és hát akik még ott rajtunk kívül voltak, más sportágban cselgáncsozók, illetve a Németh Miki gerelyvető is ott volt. Nekem kellett felvágni a tortát, egy hatalmas kést adtak, és hát nem tudtam felvágni, teljesen pánikba voltam, hogy miért nem. Ám egy ilyen fém karikát raktak be a torta szélére körbe, és az le volt csokival öntve, tehát nem lehetett látni, de viszont vágni se lehetett, hogyha jó kiszúrtak vele, azt jót nevettek. De hát azért végén azért felvágtuk, meg is ettük.
Igen, hát ezt mindig mondani szokták, hogy a vízlabdázók azok elég csibészek, és ott meg te voltál a legfiatalabb. Erről fogunk beszélgetni. Ugye már Montrealban nyerti olimpiai bajnoki címet, ha jól emlékszem, ott 4 aranyérmünk volt, csak az előbb említetted, hogy Németh Miklós is ott volt, aki váratlan aranyérmet szedett, ti azért nem annyira váratlan. Viszont mielőtt eljutnánk 1976 Montrealig, egy picikét beszéljünk arról, hogy kerültél kapcsolatba annak idején a vízzel? Mármint úszóként.
Hát az a helyzet, hogy a nagyapám az nagy horgász volt, és itt a Kisdunán, Soroszori Kisdunán töltötte az idejét, akkor persze nem olyan, mint most, mert egyébként én is most itt vagyok a vízparton, Ráckevén. Akkor itt egy szálház nem volt, itt minden ős természet volt, ő sátorozott, koratavasztó, késő őszig és horgászott. És ugye apám jött le mindig csónakkal, hétvégeken, és itt tanultam meg a Dunába úszni, meg búvárkodni már egész korán.
És az úszásból hogy lett vízilabda?
Hát ugye apám az úszott, vízilabdázott, és ugye ő tanított meg úszni gyakorlatilag, és ugye nagyon fontos az úszásnál, hogy a légzés technika, illetve az úszó technika. Tehát az nem mindegy, hogy ott össze, hogy teszed a kezedet, hogy krallózol, hogy fekszel a vizet. Na most ő nagyon jó úszó volt, édesapám egy baleset vetett véget a úszó karrierének, egy búvárbaleset, illetve a vízilabda karrierének is. De hát attól ő még mind átlagemberhez képest, ugye hát sokkal magasabb szinten tudott itt a vízen mozogni. Később aztán egy nagyon híres búvárfotós lett. Szóval tőle tanultam meg úszni, és utána ő vitt le a BVSC úszodába, ahol ő is egyébként vízilabdázott, aki Karcsi bácsinál, akkori lokomotív, illetve utasellátó csapatnál. És ott, amikor levitt, ugye akkor voltam másodikos az iskolában, 8 éves, tehát akkor már kitűnően úszta minden úszás nem be, csak nem versenyszerűen. És akkor a Szétyei Ivanéni lett az edzőm rögtön. És hát az egy a fantasztikus edző volt. Csak sajnos egy olyan fél év után, vagy 3 év után ott valami balhé volt a BVSC, és elküldték, és elment. Az Eszter is ott volt, illetve a Andrea is ott volt ugye a lánya, mert a túrócit, az emlékszem a fiúkra, a lányokra, és akkor ők elmentek a Szemafradiba, én megmaradtam a BVSC-ben még egy darabig úszni. De aztán elment a kedvem tőle, mert nagyon rabszolga munka lett.
A vízilabdában viszont van kreativitás, hát mondjuk aki Székely Éva nénitől tanult meg úszni, az azt hiszem a legjobbtól tanult, és amíg Gyarmati Andrea is ott volt.
Hát csak hogy minden egész egy élmény volt, meg kell, hogy mondjam, tehát imádtuk ők a gyerekek, és még mindenki, és nem is értettük, hogy hát gyerekfejjel ugye ezt nem fogja fel az ember, csak az, hogy ugye hát szomorúak voltunk, hogy elment. És utána ugye én nézegettem ott a vízilabdásokat, mert ugye hát akkor is a BVS-ek kitűnő vízilabda csapata volt, meg az idősebb, tehát ilyen ifik, serdülők, ugye akik hozzánk képest idősebbek. És ott ugye a úszodában ott azért farkas törvények vannak, vagy voltak legalábbis, úgyhogy ott azért nagyon vigyázni kellett a pólósokkal, az úszokat nem csípték. Na aztán utána onnan abba hagytam az úszást, mert nem bírtam ezt a faltól falig molotov úszást, amit ott ugye az előtte lévő edzésekhez képest, amit ugye minőségi különbség volt. És akkor abba hagytam az úszást. Aztán később, 68-ba kezdtem el a vízilabdázni, az édesapám vitt le a császár úszodába, és hát mégis ott nőttem fel a KSI-be.
A 60-as években mennyire volt népszerű Magyarországon a vízilabda? Én emlékszem a 70-es években ilyen Tungsram kupákra, emlékszem a televízióból, meg ilyenekre, de jól emlékszem, VB csak 73-tól van, jól emlékszem. Tehát mennyire volt például Magyarországon népszerű a póló?
Hát én arra emlékszem, egész kisgyerek voltam, mondom, még nem vízilabdáztam, amikor a apámmal meg apámmal mentünk mindig, a Margit-szigeti 3-4 meccsek voltak egymás után, az akkori nagy menők, ugye a Kárpáti, Gyarmati, Rusorán, Bólavári, Majer, a Kanizsa, rengeteg nagyszerű világklasszis játékos volt, és teltház voltak a mérkőzések, és ugye azt ne felejtjük el, hogy akkor volt a Szovjetunió, és az a sportág, a vízilabda, azon kevés sportágak közé tartozott, amelyik meg tudta verni a szovjetet. Mert ugye őket megverni bármilyen sportban nagyon-nagyon nehéz volt, mert nagyon jók voltak. De viszont vízilabdában közel azonos képességű csapataink voltak mindig, és el tudtuk őket kapni. És hát a közönség persze kijött drukkolni, hogy megverjük a szovjeteket, ez nagyon nagy dolog volt. Úgyhogy nagyon népszerű volt a vízilabda akkor is, és akkor még volt egy olyan családiasabb légkör is az uszodában, az úszók meg a vízilabdások között, nem mintha most baj lenne, csak akkor ugye rendeztek ilyen közös úszó tornákat, ilyen versenyeket, hogy svéd-magyar, meg angol-magyar, meg ilyenek, és akkor ott elindultak az összes úszószámba, és mindig volt egy vízilabda meccs a végén. Tehát nagyon-nagyon jó volt, és akkor mindenki kijött, ugye akkor a városban ez egy nagyon, Budapesten egy nagyon nagy dolognak számított, ugye nem volt annyi elvonó tényező, mint most, annyi program, hogy oda megy az ember, ahol akar gyakorlatilag, akkor ez egy nagyon fontos dolog volt, és ilyen társadalmilag is fontos volt, hogy az emberek szépen kiöltöztek, kijöttek, normálisan viselkedtek. Szóval nagyon szép uszodai élet volt akkor.
Aztán felkerültél ugye a felnőtt csapathoz, és nagyon fiatalon kerültél be a válogatottba, és nagyon fiatalon kerültél be az olimpiai keretbe, és akkor beszéljünk el a bizonyos 1976-os csapatról. Akkor azért már nagyon-nagyon vártunk egy olimpiai aranyérmet a csapattól, mondjuk mindig vártuk a vízilabdázóktól. Te azért ott világsztárok közé kerültél be, olyankor egy ilyen tinédzserkor végén lévő fiatalember kicsit elfogódottan mozog a sztárok közt, vagy rögtön befogadtak téged? Milyen volt a hangulat?
Hát azt itt több kérdés is tettél fel. Hát az, hogy befogadtak, az egyértelmű, de ez annak köszönhető, egy az, hogy úgy kell viselkedni. A másik az, hogy úgy kell játszani. Na most ugye nekem a játékommal nem volt probléma, tehát nyilván meghúztam magamat, hogy nehogy valami probléma legyen, tiszteletlenség vagy bármi más. Tehát ők abszolút befogadtak, és ők azt nézték, hogy ki hogy játszik. Nekem azért volt szerencsém, mert ugye a Volkai Gyuri barátom megsérült, egy Fradi meccsen kiütötték, és úgy felszakadt a szeme, összevarták, nem tudott játszani, és nem tudott erre a hollandai tornára kimenni. És ugye én akkor azért már a Vasasban, a Szenderben játszottam a második éve, bajnokságot nyertünk, be másodikok voltunk. Ugye olyan meccseket nyertünk meg, például a Újpesten 3-2, hogy élőtem a győztes volt, az OSZ-en élőtem a döntetlen. Tehát a rangadókon is ott voltam, és ugye végigjátszottam a meccset. Tehát előtte is a junior válogatottban, meg a B válogatottban rengeteg meccset játszottunk, tehát amikor akárkivel, akár a szovjetekkel, vagy a jugoszlávokkal, olaszokkal játszottunk, ilyen junior válogatott, tehát azok már ilyen 19-20 éves gyerekek, abszolút nem voltunk megilletődve a nagy olasz sztároktól, vagy a Demagicsis, a semeiktől, tehát ugyanúgy mentünk nekik, mintha a mi korosztályunk beliek lennének, tehát sem volt bennünk, nem bennem, semeikünkben nem volt ilyen fajta félsz. Azon kívül ugye a Horkai Gyuri, meg a Gerendás Gyuri, meg a Sudár Attila, ők 54-esek, tehát 2 évvel idősebbek nálam, de együtt játszottunk kisgyerekkorunk óta a válogatottba, az ifi válogatottba, a junior válogatottba, a KSI-be együtt játszottunk, meg Vindis Kálmán. és te nyugodtan jött. Úgyhogy olyan rutinunk volt már addigra, mire oda kerültünk ilyen 20-21-22 éves korunkra, hogy ott nem volt kérdés, hogy mi ott helytállunk-e vagy nem. Tehát nem véletlenül döntött a kapitány úgy, hogy minket így fiatalokat berakott, holott volt még nagyon nagy számunk, klasszis játékos időseri a 30 körüli. De hát nekünk volt a szerencsénk, a szerencsére Dezső bácsi így döntött, úgyhogy mi kerültünk oda. De csak mondjuk még annyit arról, amikor kimentünk Montrába, megérkeztünk, hogy egy szobában voltunk a fiatalok, csak a Horkai Gyuri gratulált mind a hármunknak, és nem értettük, hogy miért teszett, gratulálok az olimpia bajnoki címet. Mondjuk, Gyuri, ne ügyeskedj, még egy meccset se játszottunk, de ez nem kérdés, ezt mi nyerjük. Tehát ilyen önbizalma volt a csapatnak, ez nem nagy képűség volt, hanem az az elvégzett munka, meg az a tudás, ami bennünk volt, az predesztinált minket erre.
Azóta sokat változott a vízilabda, most nem a szabályokra meg a pályaméretre gondolok, hanem az ellenfelekre. Ha jól emlékszem, azokban az időben te is említetted, hogy szovjetek és olaszok voltak még jók rajtunk kívül, de úgy emlékszem, még a jugoszlávok és talán még az NSK is. Na most itt egy csoportban, csoportban az NSK-val, Kanadával, Ausztráliával kerültetek össze, az én gondolom olyan kedélyes bemelegítésnek számított azért, talán az NSK meccs lehetett melegebb.
Nem annyira, mert mikor az ausztrál csapatot megláttad, hogy mindegyik fogvédőbe játszott. Azért az már valamire következtetett, nem?
Akkor már ütnek valószínűleg, igen, akkor már.
Tehát az nem véletlenül volt benne a szájukban, tehát kőkemények voltak, kőkemények. Ugye hát a németeknél meg ugye ott volt mögöttük az NDK, ahol ugye óriási úszóbázis, óriási vízilabda, csak ott leépítették szerencsére a vízilabdát, már vagy szerencsénkből, mert nagyon-nagyon nagy csapata volt az NDK-nak, és hát azok, akik tudott, az lelépett, és akkor átment német a NSK-ba, és ugye azt a csapatot erősített. Tehát a német is nagyon erős volt, és ha visszaemlékeztek, hát ugye Münchenben pont velük játszottunk egy döntetlent 2-4 évvel előtte, és azért nem lettünk olyan bajnokok végül is, mert ugye a német csapat az a döntetlen hiányzott. Tehát az német csapat is nagyon jó volt, de hát jók voltak a hollandok. Szóval mindig vannak csapatok, akik országok, akik épp aktuálisan nagyon jók. Hát arról most nem beszélve, hogy a Jugoszlávia ugye szétszakadt három felé, ugye a Montenegro is szuperül játszik, a horvátok, a szerbek. Az oroszoknál ugye most más a helyzet, de hát ugye ott is a grúzok ugye kiváltak, az ukránok, ugye a belaruszok. Tehát ott is külön-külön nagyon sok jó játékos van, vagy volt.
Igen, na most akkor igen, beszéljünk erről a 76-os olimpiáról, tehát a csoport körülbelül három mérkőzés kellett játszani, és akkor ugye nagyon furcsa ez mai ésszel hallgató, hogy utána egy csoport volt, azt hiszem, hogy döntő csoportkör volt, ahol újabb öt találkozót kellett játszani, Jugoszlávia, Románia, Hollandia, Olaszország. Akkor így folyamatosan nőtt az önbizalmatok, és úgy folyamatosan hergeltétek be magatokat, ha már az elején szóba került, hogy csak is olimpiai bajnokok lehettek?
Nem így fogtuk föl, tehát eleve ugye volt a három csapat, ugye az NSK, a Kanada és az Ausztrál, és ugye mi, ahogy megérkeztünk, tehát nekünk nagyon jól sikerült az akklimatizáció. A szovjetek ezt rontották el, mert ők kimentek egy, nem is tudom, másfél vagy két hónappal korábban, és mivel jött az olimpia, azért már gyűlölték egymást. Tehát azért rettentő nehéz együtt lenni ennyi időt, és nem volt edzőpartner. A Kanadával játszottak, ugye a kanadaiakban meg ott voltak két magyar vezető, a Gallov Rezső és a Reményi Bucskó, aki direkt úgy szervezte, hogy mit tudom én, napokat utaztak egy edzőmérkőzésre, tehát fárasztották őket, ahogy tudták. És az orosz csapat nagyon fásult volt. Nekünk ugye az elején azért volt egy kicsit döcögősebb, mert még nem tudtunk úgy átállni, de ettől függetlenül azokat a meccseket stabilan hoztuk, és talán a hatos döntőben, mert akkor ugye más volt a lebonyolítás, ott újra rögtön a németekkel kezdtünk. És azokat nagyon magabiztosan megvertük. És ugye utána jött az olasz. Hát az olasz az egy külön történet, az egész a meccsek közül is egy különleges, hogy vesztett helyzetből ugye 4-2-ről lett megfordítva a meccs egy fantasztikus játékkal. És ugye, hogy megnyertük az olasz meccset, hát gyakorlatilag túl voltunk a Momuson, a németen, és az olasz, aki meg a fekete ló volt, mert az előző fél évben minden egyes tornán elkerült minket. Tehát akárhova mentünk, minden tornát megnyertünk, de az olaszokkal nem tudtunk játszani, nem akartak, hogy véletlenül sem kikapjanak egy ilyen felkészülési tornán, ugye, hanem ők elrejtették magukat előlünk. De hát ugye nem jött be nekik szerencsére.
Ez volt az olasz
válogatott. Ugyanúgy a hollandok, akik harmadikok lettek, a románok, akik fantasztikusan jó csapat volt. Velük készültünk itt Budapesten együtt, közös edzőtáborba. Rendkívül jó játékosok volt a román csapat. És hát nem beszélve a jugoszlávokról, ugye, akik ott azért volt egy kis balhé, ott ugye a dopingolással, ezzel a kólaivással, amit el is tiltottak egy-két játékost. például a Rudicsot is többek között, úgyhogy ott a jugok teljesen szétestek. Úgyhogy az utolsó meccsen már ki is kaphattunk volna, az döntetlen lett a meccs, már teljesen mindegy volt, és ugye megnyertük az olimpiát, és a Horka Gyújnak lett igaza, hogy gyakorlatilag veretlenül nagyon szép játékkal, nagyon magabiztos. Meccsről meccsre javulva gyertük meg ugye ezt az olimpiát.
Említetted, hogy az olimpia előtt már megvicceltek a srácok téged egy tortával, hát te voltál ott a legfiatalabb. Érdekes a történet, ugye mondtad, hogy előtte már játszottál megdöntőben is, de hát 20 évesen felérti a totál csúcsra. Ilyenkor mind gondolkozik az ember? Tehát mikor az álmai ne továbbját, az olimpiai bajnoki címet eléri a pályafutása elején, akkor hogy gondolkodik a továbbiakban, hogy még olimpiák, még bekkek, még bajnokságok, vagy kicsit hátradől, hogy hú, most már sok mindent megszereztem.
Nem lehet hátradőlni, uh-huh. Én se dőltem hátra. Ugye ez a következő évben, ugye Jönköpingben volt az Európa-bajnokság, amit szintén megnyertünk nagyon nagy örömömre, és aztán rögtön elvittek katonának, úgyhogy nagyon hamar a két talpamat le kellett tenni a földre, mert nem olyan világ volt, mint
most. Nem mondod komolyan, olimpiai bajnokként elvittek hát sorkatonának?
Két évre akartak elvinni, de akkor volt ez a lehetőség, hogy az ember elmegy 8 hónapra, de az rendes katona. Vagy megy a Honvédba, akkor gyakorlatilag civil, tehát akkor ugyanúgy játszik, nem kell bennenni a laktanyában, még fizetést is kap, stb. Hát a Honvéd mindig így elszipkázta a játékosokat a régi időben. Volt olyan, hogy egyszerre volt neki több mint 10 válogatott játékosa. De hát ugye nem tudtam ott tartani soha játékosokat, mert más egy ilyen csapat, mint a Vasas volt, amelyik hát gyakorlatilag egy család volt. Együtt játszottunk 10 évig, tehát egymás gondolatát ismertük. Úgyhogy én inkább úgy azt döntöttem, hogy 8 hónapra mentem el katonának, elvittek Nagykanizsára, fél évig nem voltam itthon, leadtam, minden másnap őrségben voltam, mondták, annyit kell teljesítenem, mint másnak 2 év alatt. Hát ezt be is bizonyítottam, hogy meg lehet csinálni 8 hónap alatt is 2 évet. De sokat tanultam belőle egy emberileg, de a világon semmi szükség nem volt rá, hogy katona legyek. De hát teljesítettem,
ez egészen döbbenetes, amit mondasz. Tehát, hogy olimpiai bajnokként a kicsikét mondjuk alulművelt őrmesternél jelentkeztél, hogy Kenész Honvéd jelentkezem szolgálatra? Azért az elképesztő.
Hát, igen, én honvédként is szereltem le. Már én voltam az írnok, mert ez egy olyan első lépcsős alakulat volt, ahol a Hágámán Endre barátom, aki a Szegedbe fotizott, meg kettőnknek volt érettségéje, a többieknek a 8 általános nem nagyon volt meg. Úgyhogy az érdekes csapat volt. Egyébként nagyon rendes látszik. Voltak, nem volt velük, hogy semmi baj.
Hát a tiszthelyetteseknek sem nagyon volt akkor 8 általánosnál többjük, és azért ugráltatták.
Hát az, hogy velem nem tudott szórakozni, mert ugye én folyton szolgálatban voltam. Tehát, hogyha ha velem valaki kiszúrt, akkor én azt másnap visszaadtam neki, tehát ott tudták, hogy ott nem lehet velem szórakozni.
Na, hát térjük vissza a játékos.
Aki katona volt, az tudja, hogy ez hogy működik. Há, hogy a fókázás.
Hogyne, a fókázás adok kedvéért, amikor fel kell mosni a körlet folyosót, igen.
Nem egyszer, mert és ilyen harckocsi akadályokat kell megszüntetni, amely egy csiknek például egy cigarettacsik, az egy harckocsi akadálynak minősül, és akkor lehet kezdeni előről, úgyhogy vannak ott jó kis történetek.
Őrület, hogy olimpiai bajnokként.
Rajta, aztán kész, úgyhogy...
Na, akkor beszélgessünk a világbajnokságokról. Két világbajnoki ezüstérmed van. Az egyik az a mai napig vitatott történet, a 82-es, mert gyakorlatilag azt a VB-t megnyertétek. Mi volt gyakorlatilag? Mi volt ott az igazság?
Hát ott ugye az volt, hogy megint, hogy ott játszottunk egy döntetlent ugye a németekkel. Ugye hát megint a németeknek volt egy nagyszerű csapat, a Spandauról épülve, ugye nyugat-berlini csapat, és sőt, hát ők Európa-bajnokságot is nyertek elő, tehát nagyon jó volt a német válogatott, ugye volt a szovjet, és a holland, ugye, és akkor így négyen jutottunk be a döntőbe, de hát akkor még azért kegyetlen sok jó más csapat is volt, mert például a jugoszlávok nem jutottak be, az amerikaiak nem jutottak be, akiknek félelmetes csapata volt mind a kettőnek. Viszont a döntőt az oroszok ellen vezettünk 6-5-re, és onnan kiegyenlítettek, és az utolsó támadása milyen volt, kaptunk egy emberfort, a csapónak ugye bejátszottuk labdát centerbe, játszottak a bírók, egy amerikai és egy olasz bíró volt, és nagyon korrektül vezették a mérkőzést, és azt a fort nem tudtuk belőni, illetve amikor Gerendás Gyuri belőtte a Saranovnak a feje fölé, akkor ugye nem szólalt meg a duda. A bírók megadták a gólt, mindenki örült, hogy világbajnok vagy, és akkor mondták, hogy várjunk, mert még nem, még izé, de hát miért? Hát mert már lejárt az idő, de hát nem szólt a duda. És akkor oda mentünk a zsűrihez, megmondtuk, hogy nyomják meg azó, megnyomták, megszólalt a Duda. Hát akkor egyértelmű, hogy belül volt, mert akkor más volt a szabály. Akkor ugye az volt, hogyha most például ugye az, amit a kosárlabdában, hogyha eldobja valaki a labdát, és az a levegőben van, tehát a mozdulat megtörtént, és az bemegy, az gól. Hogyha nem a saját játékosáról, hanem a, mondjuk a kapus bevédi, vagy csak simán belőli, az gól. Itt még nem, tehát itt még a fütszó után előtt labda, vagy fütszó közben előtt labda, az nem minősült volna. Csak hogy itt nem volt fütty. Pont ezért meg is óvtuk a meccset. Ott ültünk még valami 3-4 órát abban a melegbe, ott Ekvádorba, ugye étlen szomjam, a környéken semmi, még egy vizet nem tudtunk inni, és utána közölték velünk, hogy nem adják meg, az amerikai bíró, neki köszönhetjük a Félixnek. De az oroszok először nem is reklamáltak, tehát ők elfogadták, hogy kikaptak. De aztán a végén hát nem voltak, hogy a gyerekeknek sem volt mindegy, hogy elsők vagy másodikok.
Hát így, nem,
ez így, volt.
Így nem lettél világbajnok, ezen kívül mindent megnyertél. Igen. Hát jól tudom, 9-el nyertél bajnoki címet, olimpiai bajnok vagy, Európa bajnok vagy. A meggyőzelmekről beszéljünk még, mert azért azok egy nagyon egy masszív csapat érte el. Ha jól emlékszem, a 70-es évek végén is, talán 84-ben nyertetek Bekkert a Vasassal.
Hát igen, még az kimaradt, hogy ugye van egy Európa bajnoki ezüst, meg egy bronzis, ami szintén nagyon értékes. Főleg ugye a bronzis, mert ugye akkor a fél csapat a moszkvai olimpia után ugye el volt különböző okok miatt tiltva, meg lemondták, meg szóval nagyon balés volt a helyzet. Illetve a római ezüst, ami az olimpia előtt volt, ugye a 84-es olimpia előtti felkészülés, ahol a szovjetekre annyira följöttünk, mert ugye ők megnyerték Moszkvába az olimpiát, és akkor az egy nagyon nagy lökést ad a játékosoknak, hogy nagyon minden szempontból, a bíróknál is, nagyon elő voltak, és utolértük őket, és már ott voltunk, hogy már bárcsak egy hajszál múlik, hogy elkapjuk őket. És ugye az olimpiára nem jöttek volna 84-be. Uh-huh. Mi megmentünk volna, először is legalábbis úgy volt, hogy megyünk. Hát nagyon nagy sansz lett volna, de hát ez sajnos elvette tőlünk az élet meg a politika. Hát a Bekkeket meg a Kekeket kérdezett, hát ugye az gyakorlatilag ezek a akkori Bek meg Kek más lebonyolítási rendszer volt, mint most. Most ugye ez egy nagyon kifejlődött tornarendszer lett a Bek. Ott más volt, ott volt egy selejtező, egy középdöntő, egy döntő, kevesebb csapattal indultak, és ugye általában itt a kisebb országok, akik mindig például egy holland, már úgy értve kisebb, hogy mint vízilabda nemzet, az egy klubra építem, vagy egy román, Dinamo Bukarest, vagy mint az Alfen, a hollandoknál, az olaszoknál, mit tudom én, ott volt két csapat, a Recco, meg a Canottieri. Tehát ott egy-egy klubcsapat, a Marseille, egy-egy klubcsapatra építették rá a válogatottat, vagy a Spandau például. És akkor ugye őt ott próbáltak olyan sikereket elérni, amit a nemzetközileg már ment válogatottban nem tudtak elérni. És ugye ott aztán megállt a jugokláról, nem is beszél ott. Hát olyan csalások voltak, hogy az ember nem tudja elképzelni, hogy micsoda összefonódások. Tehát ott nagyon-nagyon nehéz volt nyerni. Tehát nem véletlen, amikor behozták az új rendszert, hogy ilyen oda-visszavágós meccsek lettek, akkor rögtön megint megnyertük a Bekket, mert addig mindig próbáltak kiejteni minket, és tényleg elképesztő dolgok, könyvet lehetne írni róla, hogy mik történtek. Úgyhogy nem volt könnyű Bekket nyerni, de hát sikerült kétszer is, egymás után, hogy a második meggyőzelem után volt egy kupagyőz, egy kek, ami szintén nagyon nagy siker volt részünkről, mert akkor már a Faragó meg a Csapó már Olaszországba játszott, ugye a két nagy öreg, két nagy világklassz is, és ugye ott mi maradtunk a Budavárival, a Kuncacival, meg a többiekkel, és akkor már jöttek a fiatalok, a Mészáros, a Petővári, a Nemes Gobi, meg a többiek, és hát tavaly is olyan rendkívül jó csapat volt, és hát sikerült megnyernünk a Keket, nagyon nagy öröm volt. Bukarestben nyertünk, illetve nem is Bukarestben, hanem Pitestiben játszottuk a visszavágót, mert itt Pesten döntetlent játszottunk velük, így meg egyen megvertük. Úgyhogy az is egy emlékezetes meccs volt. A végén a román srác döntetlennél rálőtte a labdát, a szabaddobást, amit ma rá lehet lőni. Gólt lehet belőle elérni. Akkor a szabaddobást nem lehetett rálőni. Rálőtte, és a Nemes Gabi lehúzta két kézzel, így kinéztünk a jugóbíróra, a Klarics volt, aki az egyik legelvetemültebb játékvezető volt, akit ismertem, az így széttárt a karját, és mondta, hogy nem tudok mit csinálni, gyerekek, megkaptatok mindent. Tehát valami elképesztő 18-2-es kiáltási arány volt meg minden, és ennek ellenére sikerült nyelvünk, úgyhogy az is egy hatalmas nagy öröm volt.
Igen, Kláristak a neve, még nekem is emlékezett.
Egy nagyszerű bíró volt, tehát igazából a Csalni csak a nagyon jó bírók tudnak, a többi az e-bookig, tehát az szánalmasnak.
Említetted, hogy könyveket lehetne írni, hát Kenész György arra biztattak téged, hogy feltétlenül írják könyvet, meg gondolom annyi, de annyi történeted van, viszont még beszélgessünk egy röviden a pályafutásod utáni időszakról, hiszen nem szakadtál el a vízilabdától, ez a nagyon eredményes pályafutás után sem.
Hát ugye én már elég kora fiatalságomtól készültem az edzői pályára, ezért végeztem el a szakedzőt itt, az a TFM, és az a helyzet, hogy így utólag másképp csinálnám, mert például akkor nem is lettem volna katona, mert az úszó edzőit végzem el, ami 3 éves, akkor ugye akkor nem visznek el. És aztán lehetett volna onnantól már más főiskolákra is tovább menni, ahogy szintén nem visznek el, de hát ezt így 28 éves korig ki lehetett játszani, de ha nem volt annyi eszem, mint most lenne. A lényeg az, hogy készültem erre a pályára, és minden egyes alkalmat megragadtam arra, hogy edzősködjek. A Vasasba kezdtem el így edzősködni az utánpótlással, a Rusolán Peti mellett, aztán később ugye a segítője lettem, illetve hát nekem a mentorom, a mesterem, hát az Ádrage Vizilaberról beszéltünk, másról nem is nagyon. És ő is úgy szerette volna, hogy én legyek majd az utódja, mindegy, aztán ez így is történt, és volt olyan, hogy mit tudom, amikor a válogatotthoz a Peti oda került, ő lett a szövetségi kapitány, akkor még több feladatom volt a Vasasban, mert ugye a Vasasban is edző volt, meg a válogatottban is, de aztán a 84-es olimpia után, ami elmaradt, ami ugye meghatározta mindannyiunknak a sorsát, meg több, főleg a fiatalabbaknak, utána a következő évben Európa-bajnokságon már a csapat eléggé leszerepelt, mert ugye elkezdett építeni egy nagyon fiatal csapatot, és aztán kitalálták, hogy meg kell vernünk az oroszokat mindenféleképpen, mert akkor nem megyünk a VB-re. Ami egyébként nem volt igaz, mert ment a csapat a VB-re, és akkor ő ezt az egész munkát, amit elkezdett, ezt felborította, és visszahívta az öregeket, akik kijátszottak már Olaszországba szinte kivétel nélkül, és ott már mindenki a saját pecsenyét sütögette, már nem volt egységes a csapat. Hát például a FIS jugoszláv csapatot, amelyik olimpiai bajnok lett 84-ben, azt agyonvertük. Én nem játszottam, mert nekem akkor el volt törve a lábam, de agyonvertük az első meccsen az olimpiai bajnokot. És akkor ennek ellenére aztán végül aztán 5. lettünk, és akkor a Peti lemondott, és hazajött, és aztán később kiment Iránba edzőnek külföldön. Illetve nem Iránba, hanem azt akkor Görögországba ment edzősködni. Úgyhogy...
Te is dolgoztál exotikus helyen Kuwaitba, ott azért nem lehet könnyű elfogadtatni a vízilabdát.
Amikor kimentem Olaszországba játszani, akkor ilyen játékos edzőnek mentem, aztán végül volt olyan, hogy játékos edző voltam, volt olyan, hogy csak játékos voltam, aztán a végén már csak edző voltam, tehát mindent kipróbáltam, és amikor hazajöttem, akkor a Vasasnál folytattam a pályafutásomat, és sikerült arra nagyon fiatal tehetséget csapattal bajnoki címet nyerni, nagy meglepetésre. Na de akkor jött az időszak, hogy megszűntek a sportállások, nem volt pénz. Ez egy tragédia volt akkor a sportban lenni. Hát mindenki menekült külföldre, innen is a játékosok elmentek külföldre, és a végén ott voltam egy olyan csapattal, amelyikben 6 játékosom elment külföldre, hát én nem azért jöttem haza, én még játszottam volna Olaszországba simán. Jó pénzért, ugye itt meg ahhoz képest bagóért edzősködtem, de nem is ez volt a lényeg, hanem maga a szakma. És akkor utána kénytelen voltam visszamenni Olaszországba, majd mikor hazajöttem, akkor dolgoztam a Tungsramnál, dolgoztam a Spartakusznál, és akkor jött egy ilyen 99-2000-ben jött ugye ez a junior világbajnokság Kuwaitba, hogy edzőt kerestek a kuwaiti csapatnak. És akkor én jelentkeztem rá, de érdekes, hogy 2 edzőt kerestek, és más nem nagyon jelentkezett rá, hogy miért, ezt a mai napig nem tudom. Egyedül mentem ki, és akkor ki voltam 2 év, 1 hónap, 15 napot.
Nem lehetett könnyű időszak, azért gondolom szakmailag a kuwaiti játékosokkal.
Hát nem akartam elhinni először, hogy borzasztó volt. Az első edzést, amit megtartottam, fölmértem őket egy ilyen másfél órás edzésen, hát másnap 4-en jöttek le. Mondták, hogy úgy elfáradtak, hogy nekik most pihenni kell. Nem, ez néztem. Hogy én ott voltam minden edzésen délután, Én bementem a tornaterembe, gyúrtam egy kicsit, utána úsztam 2-3 ezer métert. Ha valaki lejött, akkor passzoltam vele, lőttünk, egy kapusztunk. Úgyhogy én voltam a legfelkészültebb játékos óvaiba.
Akkor, 40 éve. Akkor be kellett volna szállod. Végletül egyetlen...
Játszottam, játszottam még akkor, úgyhogy csak hát már ilyen amatőrbe.
Csak hát te magyar színekbe értél, sikereket köszönjünk neked. Végletül egyetlen kérdés, ha éppen nem Ráckevén élvezel a júniusi kánikulát, akkor mostanában mit csinálsz?
Hát az a helyzet, hogy most vége a bajnokságnak, most pihenünk. Nekem van egy csapatom, amit még 2006-ban hoztam létre, az ASI DS-ét, Nagyaföldi Sportiskolát, ami a Vasassal köröltve csináltam együtt. Pontosan azért, hogy a vasas játékosoknak több játék lehetőség legyen a fiataloknak. Ez be is jött. Úgyhogy aztán utána úgy alakult az élet, hogy most már csak külön az ASI-ba vagyok. És hát OB1B-be játszunk, tehát gyakorlatilag ilyen örömvízilabda van, amatőr bajnokságban, szünet van, majd augusztus eleje vagy július végén elkezdünk újra a következő bajnokságra készülni. Ő egy igazi amatőr csapat, úgyhogy ezzel foglalkozom, mellett a szövetségben ellenőrködöm, amikor küldenek, akkor megyek. Úgy egyébként meg el vagyok a fiatalokkal is, jó a fiatalok között lenni, mert fiatalon tart.
Kenész Györggyel, a Montrealban olimpiai bajnok vízilabda csapatunk tagjával 70. születésnapján idén június 23-án beszélgettem.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Pártáztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imogoszú!
Úszogumi!
Pontos!
Ó, magyarul!
A nyelvújítás előtt!
Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
Műsorajánlót hallottak! Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Napra pontosan 50 éve, 1976. július 17-én kezdődött a montreali nyári olimpia, amelyen 4 magyar aranyérem született. Magyar Zoltán lólengésben, Tordas Ildikó vívásban, Németh Miklós gerelyhajtásban ért a csúcsra, továbbá aranyérmes lett a férfi vízilabda válogatottunk. Az 1992-ben készült Ötkarikás töredékek című műsor ennek a bizonyos montreali olimpiának állít emléket. Még egyszer, 34 évvel ezelőtti műsor következik a visszajátszásban.
1976. Mao Tse-tung halála után letartóztatták özvegyét, továbbá 3 vezető politikust. Ez volt Kínában a négyek bandája. Indira Gandhi Indiában teljes hatalmat kapott. Jimmy Carter lett az Egyesült Államok elnöke. Az amerikai Viking űrszonda leszállt a Marson. Az olasz Bernardo Bertolucci kétrészes filmeposzát a 20. század címmel kezdték vetíteni a mozikban. A magyar politikai élet és társadalom visszás jelenségeit elemzi 2 izgalmas regény is, Gál István, a Ménes gazda, és Galgóczi Erzsébet, a Közös bűn című regénye. Nagy sikerű filmet készítettek néhány évvel később a Ragtime-ból, az amerikai Doktorov regényéből. Az Európai Könyvespolc egyik slágere, Robert Musil naplója.
És a montreali olimpián a 6189 sportoló között ott volt 177 magyar is.
Montrealban a mexikói és müncheni példán okulva jóformán minden sportolót, vezetőt, szakembert, újságírót őriztek. A zaklatás fogalmát kimerítő biztonsági intézkedésekkel az incidenseknek sikerült elejét venni. 25 többnyire afrikai állam viszont visszalépett a küzdelmektől, tiltakozásul a fajüldöző dél-afrikaiakkal kapcsolatot tartó új-zélandiak részvétele ellen. Ennek ellenére a kis román tornászlány Nadja Comaneci 7-szer is 10 pontot kapott gyakorlatára, a szovjet tornász Andrianov és két kiváló úszó, az NDK-beli Cornelia Ender és az amerikai John Neighbor 4-4 aranyérmet szerzett, a lengyel férfi röplabdázók drámai 146 perces küzdelemben győztek, Montgomery a világon először 50 másodperc alatt úszta a 100 métert, egy bizonyos Edwin Moses nevű fiatalember szedte a legszaporábban a lábait a gátak felett.
Edwin Mózes az elsőnek fordult a célegyenesbe, Paszku mögötte lemaradva, második e pillanatban Gavrilenko, nem, e pillanatban jön fel a második helyre Bratanov, a bulgár, és nagyszerűen jön Mózes, most már 10 méter a célig, és e pillanatban első, ő második a bulgár fiú, és harmadik a szovjet Gavrilenko, Paszku lemaradva. Óriási, szenzációs időd is, 47-65 egyébként az idő, a világrekorder, aki tűha, nem lehetett itt, de 47-65, amit látok az időt, amit látom az időt kiírva az eredményjelző táblán, és ez jobb, mert 47-82, aki tűha, az olimpiai bajnoki cím védőjének világrekordja, azt mondhatom, hogy méltó kezekbe került az olimpiai bajnoki cím.
Előfordul az, hogy csak végigmegy az utcán, és még így 10-12 év távlatából is megismerik, tudják, hogy ez az ember Magyar Zoltán?
Azt hiszem már nem. Nagyon-nagyon sport őrültnek kell lenni ahhoz, hogy megismernek, illetve hát a kerületembe ismernek ott, ahol az emberekkel olyan abszolút kontaktusban vagyok, de máshol nem. Szóval azért megváltozott. A sport az olyan, hogy mindig a napra készség az, ami érdekli az embereket.
Számított valaha valamit az ön életében, hogy sportol és tudták is, hogy sportol és hogy olimpiai bajnok? Segített az valaha?
Nézze, engem akik ismertek, akkor azt tudták, hogy én soha életemben nem használtam ki ezt. Sőt, engem a fény az különösen zavart, tehát soha nem voltam egy olyan versenyző, aki ezt propagálta, állandóan rájátszott erre. Ha valaki nagyon diszkréten és finoman és udvariasan ezt éreztette velem, hogy ő felismert, az nekem jól esett.
Hiányzik-e a torna? Hiányzik-e az a fajta siker, amit megkóstolt ott Montrealban és amit Moszkvában is megkóstolt?
Nagyon érdekes, hogy nem. Nagyon elégedett vagyok most, nagyon szeretem, amit csinálok. Azt meg kell mondanom, hogy életem legszebb időszaka az a torna időszaka volt. Az utolsó 1-2 év, vagy akár 3 évet is mondhatom, hogy a legnehezebb időszakom is az volt.
Emlékszem arra, hogy annak idején úgy vonult vissza, hogy azt nyilatkozta valahol, hogy hát már nincsen olyan ízülete szinte, ami ne fájna, vagy nincsen olyan porcikája, ami ne fájna. Maradt valami vissza?
A hétköznapi mozgásban abszolút nem. Amint bármit csinálok, tehát elkezdek gimnasztikázni, egy kicsit megterhelem magam, elkezdek futni, akkor jönnek elő a dolgok.
Tudja, mi a furcsa, hogy az utóbbi időben sok olimpiai bajnokkal beszéltem, és ön az első, akit borzasztó nehezen tudtam elérni azért, mert oda-haza nincsen telefonja. Szóval egy olimpiai bajnoknak nincsen telefonja? Ezt nem sikerült kiharcolnia?
Hát nézd, ez még egy dolog, hogy nincs egy olimpiai bajnoknak. Hát a másik rosszabb az, hogy egy körzeti állatorvosnak sem volt telefonja. Tehát itt a praxisomnál is fogva is egy tulajdonképpen egy visszavetett engem. Hát én már mindenkihez fordultam, úgyhogy sajnos ezt nem tudtam elintézni.
Magyar Zoltán elindult útjára, az első két kör ragyogóan sikerült, megvan az a magyar spindli, a magyar orsó megvan, és már is megy a bőr közé, a magyar vándorral előre, a gyakorlat nehezedik részét már láthatjuk, ez volt a szadi figura, amit az imént már beharangozott Szepesi kollégám, és már az egylábas munkát végzi Zoli. Újra csak azt kell mondanom, hogy túl vagyunk a nehezén, gyönyörűek az egylábas munkái, óriási lendülettel, szép amplitúdó kiterjedéssel hajtja végre a gyakorlatát, és A varázs kemocuk rendre sikerülnek, és a leugrás előtti mozdulat még egy is
megvan!
Bízunk benne, hogy úgy ér csodálatos volt! 9,9!
Bravo, bravo Zoli! Megvan Magyar Zoli! Ilyen Magyar Zoli, ilyen Víglati! Sikerült a győzelem!
Ez nem mindennapi.
Teofilo Stevens nevét említenem kell. A nehézsúlyú ökölvívójét, aki akkor nyerte második olimpiai aranyát, aztán begyűjtött még egyet Moszkvában, sőt a kubaiak úgy emlegetik, hogy ő négyszeres olimpiai aranyérmes. Persze ebben jó adag túlzás is van, de magam ott voltam 84-ben a barátságjátékoknak titulált amolyan szocialista olimpián, amikor természetesen ő győzött, igazi ellenfél nem volt a súlycsoportjában, és akkor kiáltották ki a karibiak, hogy ő bizony már négyszeres olimpiai bajnok, pedig mecsoda különbség. Aztán itt van Nadja Komanec. Ez a 15 esztendős, legalábbis akkor ennyi volt, kislány ámulatba ejtette az egész világot. Három aranyérmet söpört be a kanadai városból, és természetesen megalapozta saját hírnevét, meg hogyha kell, akkor még veretesebbé tette a Károlyi házaspárét. Nézem a sportlexikon idővágó passzusát, azt mondja, mióta visszavonult, azóta hazájában az utánpótlás neveléssel foglalkozik. Hát azóta bizony már egy kicsit hazát váltott, nem is olyan kicsit, nagyot fordult a világkereke. A legnagyobb egyéniség azonban Iréna Szevinszka, vagy hogy jobban tetszik, Iréna Kirsenstein. Ő, aki akkor 30 esztendős volt, a lengyel futónő, aki megnyerte a 400 méteres síkfutást. De ami ennél sokkal, de sokkal érdekesebb és izgalmasabb, hogy ez már a negyedik olimpiája volt, hiszen 64-ben, 68-ban, 72-ben ugyancsak ott volt a világ sportolóinak legnagyobb játékán. Egyetlen egy alkalom nem volt, hogy érem nélkül üres kézzel kelljen hazatérnie. És 1976-ban, aztán talán élete legjobb formájában, immár édesanyaként világcsúccsal győzött 400-on. Számomra 1976-ban, Montrealban ő volt a király. Bocsánat, a királynő.
Oh, help me, please, doctor, I'm damaged. There's a pain where there once was a heart. It's sleeping, it's a baiting. Can't you please tear it out? Right there in that jar. Oh, help me, please, mama, I'm sickening. It's today, that's the day of the plunge. Oh, the gal I'm to marry is a bow-legged sow.
Így írták, így mondták.
Száműzik a nemzetközi úszóversenyekről a szemérmetlen fürdőruhákat. A Nemzetközi Úszószövetség a FINA kongresszusán most olyan határozatot hoztak, amely megköveteli, hogy a nők úszóruhái ne legyenek átlátszóak. Az 1973 óta használt szuperfinom dresszek ugyanis leplezetlenül megmutatják a fiatal lányok bájait, s ez különösen akkor volt szembetűnő, amikor a reflektorok tüzében a tévékamerák dolgoztak.
A fiúknál ennek nem volt jelentősége. Egyébként a 26 úszódöntő közül 21-ben világcsúcsot úszott az aranyérmes. Reménykedtünk egy éremben mi is, a 400 méteres vegyesúszásban, ahol a Darnyék előtti korszak legnagyobb magyar vegyesúszó klasszisa Hargitai András állt a rajtkőre.
Harmadik jelen pillanatban még mindig Andri sikerül-e tartani ezt a bronzérmes helyezést. Megint volt nagy előretörés. A négyes pályán Rottnecker átteki a vezetést, és úgy tűnik, hogy Reckel lesz a győztes. Most már jó, féltekhoz, annál is több az előnye. Andris vigyáz, Szirnok közelít, és Szirnok most már megelőzi Andris. Ebből van első összeke, második címmel ki, és szinte egyszerre ütött be a célba Szirnok és Hargitai. De a harmadik hely, és ezzel a dologós helyezés a szovjet versenyzői Andrei Szirnovi és Hargitai András végre is neki a negyedik hely jutott.
Leg.
Az uszodai főlátványosság mindig a 100 méteres gyorsúszás.
Túllépi a Montgomery 100 gyorsan az 50 másodperces áramhatárt.
Káprázatos, káprázatos, amilyen könnyedséggel Montgomery úszik, már csak 25 méter, új világcsúcs lesz, új világcsúcs, csak legyen belül, ezért szurkolok az 50 másodpercen, csak legyen belül, és mellette Jack Babasov a második helyezett. Most már csak az utolsó méterek, Montgomery, most az első, második, Jack Babasov, és a harmadik, 49-99, fantasztikus, emberek, mit szóltok mindenhez? 50 másodpercen belül az első úszó az emberiség történetében a világon, az első, igen, Jim Montgomery.
Így írták, így mondták.
Az olimpiai létesítmények építése két esztendő alatt összesen 11 halálos áldozatot követelt. A nyitó ünnepségre Montreal tiszteletre méltó gondoskodással mind a 11 áldozat családját meghívta. Megoldhatatlan feladat elé állította a kompjútereket Nadia Comăneci, román tornásznő csodálatos gyakorlata a felemás korláton. A kompjúterek ugyanis, amelyek egyébként híven tükrözik az olimpiai versenyek eredményeit, ezúttal nem tudták kimutatni a román tornásznő 10 pontos teljesítményét. A számítógépeket kezelő tisztviselőknek kellett elmagyarázniuk, hogy az olimpia előtt a technikusok azt az utasítást kapták, hogy a kompjútereket ne programozzák be a 10 pontos eredmény kimutatására, mert ilyen úgysem fog előfordulni.
És fölkap a felső karfára, újabb egy szaltó előre a felső karfán, pirüett, lekap az alsó karfára, keleforgás előre, fölszaltó, villámgyors átkapás az alsó karfára, majd újabb billenés kézállásba, félfordulattal az alsó karfára lelendül, egy szabad kelet kézállásba, még egy szabad kelet kézállásba, rábükézés, alugrás, előre szaltó, félfordulattal és zúgat kap, és megjelenik a pontszám, 10 pontot kapott újra.
Combination. The road was right, we must have read the sun drum, and now it's all gone. But if we'd made it, could we be sure that it was for the better? Say we would have stayed together. Nothing is certain in a change.
Így írták, így mondták.
Július 20-án este hirdettek eredményt a Karlovy Vary Nemzetközi Fesztiválon. Erről tehát még nem adhatunk hírt. Most csupán a fesztivál két eseményéről számolunk be. Az Árvácska bemutatója után a film főszereplőjét, a kis Cinkóci Zsuzsát a fesztiválnak talán leghosszabb tapsa köszöntötte. Januárban még több száz hollywoodi sztár ünnepelte 103. születésnapján a magyar származású világhírű filmszakembert Cukor Adolfot, aki 16 éves korában vándorolt ki hazájából Amerikába, és ott néhány évtized múlva a filmgyártás egyik vezető embere lett. A minap elérkezett hozzánk halálának híre is. Cukornak hallatlan érzéke volt a színész kiválasztáshoz. Olyan világhírességeket indított útjukra, mint Marlene Dietrich, Cary Grant, Dorothy Lamour, Bing Crosby, Bob Hope, Paula Negri, Maurice Chevalier, Claudette Colbert, Clara Bow, Carola Lombard, Clive Brook, Harold Lloyd.
12 éve már erre készültem, és hogy ott volt a lehetőség, hát szerettem volna megfogni a győzelmet.
Azt mondják a hozzáértők meg, akik akkor ott voltak, hogy valahogy Tordasi Ildikó, mint hogyha egy picit kilógott volna a többiek közül, szóval öntől nem várták az elsőséget.
Hát ezt nem írom alá, mivel a budapesti VB-n ugyan egy tussal estem ki, tehát nem voltam a hatos döntő résztvevője, de az előző két évben, tehát 74-ben és 73-ban az aranyért vívtam holt versenyt a világbajnokságokon, úgyhogy én magamtól vártam ezt az eredményt. Az egyen Szőcs Bertalan tanácsát próbáltam követni. Pár órával előttem nyert Magyar Zoltán, tehát addig nem volt aranyérem, és már nagyon izgatott volt a magyar tábor, hogy egyáltalán valaki már szerezzen érmet. Én ott a teremben tudtam meg, hogy előttem pár perccel vagy órával nyert Magyar Zoli.
Torbasi pedig beviszi, berobbantja az első találatot Collino ellen, 1-0-ra tehát a mi kis tűzgolyónk vezet innen Óbudáról, és ismét ő lendül előre. Collino föltartja fegyverét, és ezúttal nem tudja megelőzni Torbasi Ildikót.
Élem a napi életemet, tehát létminimumon mozgok magyarul.
Egy olimpiai bajnoknak ilyen a megítéltetése?
Hát sajnos, aki Szöul előtt nyert olimpiát, az, szerintem az összes olimpiai bajnok, aki esetleg nem volt vagyonos ember, az ugyanígy szenved, mert az olimpiai bajnokok sajnos a létminimum környékén tengetik az életüket.
Mit tetszett kapni egyébként annak idején a győzelemért?
100 ezer forintot kaptam úgy, hogy abból 70-et ért az aranyérem, és a bronzérmet, amit a csapattal vívtunk ki, az 30 ezer forintot ért, és a videóton egy televíziót adott a legjobb magyar sportolónak, amit én nyertem el. Színes tévét mondtak, de fekete-fehér lett, de szóval kaptam egy szép tévét.
Ha újra kezdhetné, ugyanígy és ugyanezt tenni? Tehát ugyanígy vívó lenne, női törvívó?
Hát valószínű női törvívó, de én nekem mindig volt egy dédelgetett álmom akkor a női öttusa, mert az édesapám ugye az öttusázóknak a balcomon a töröknek volt a gyúrója, és én nagyon szerettem az öttusát, de akkor még nem volt női öttusa, ezért lettem vívó.
4-4 Tordasinál a kezdeményezés lehetősége. Joga a
kétszerkező
összecsap
és
megvan a győzele.
Tordasi olimpiai bajnok.
Mindig egy nagy ígéret voltam, mert 11 néhány éves koromtól, és az ígéreteket igazán nem sikerült beváltanom a korábbi időben. Egyszerűen azért, mert valahol mindig hibáztam. Nagyon ideje volt már valamit letenni az asztalra, mert akkor az embernek el kellett dönteni, hogy most akkor tovább folytatja-e ez a kilátástalannak tűnő küzdelmet, vagy tényleg elér már egy olyan eredményt, ami saját magán számára is, hát hogy mondjam, jutalom, tehát ami megelégedéssel tölt el.
Németh Miklós.
Hát nekem 3 ilyen kulcsom van, mondjuk ezt már az országra gondolva, Kanada, Montreal és az olimpia. Ez bármikor eszembe jut, hogy bármilyen vonatkozásban felmerül. Mondhatom, ez mindig egy nagyon jó érzés kelt bennem. Azóta sem voltam Montrealba, úgyhogy épp itt lenne már az ideje, hogy elmenjek. Már csak azért is, mert hát a lányaimnak meg akarnám mutatni, hogy hát egyrészt én hol nyertem, és hogyha véletlenül útba ejtenénk azt, a londoni Wembley stadiont, ahol apám nyert, tehát ez egy elég jó kis olimpiai kirándulás lenne.
Németh Miklós első robása valami egészen fantasztikus messzeségben robbant ki itt az olimpiai stadion zöld gyepszőnyegére. Egészen káprázatos berántás, csodálatos roham után 90 méter fölött esett le a gerely, és most zúg az aréna.
Azt természetesen meg kell mondjam, hogy, és meg vagyok győződve, hogy ez így van, hogy aki olimpiára készült, semmiféleképpen nem elsősorban anyagi dolgokra gondol, amikor azt mondja, hogy ez egy olyan befektetés lesz, mert hogyha nyerek, és hogy ezzel meg tudom alapozni magamat egész életemre. Hogyha ez véletlenül így sikerül, az természetesen egy nagyon-nagyon jó dolog, és én bízom benne, hogy akik most nyernek, meg fogják tudni ezt tenni, de alapvetően én azért úgy érzem, hogy még mindig bennünk van a sportokban az a nagy amatőrizmus, ami azt jelenti, hogy becsvágy. Az én időmben váltott az atlétika, a nemzetközi atlétikai világ a bulkolt amatőrizmusból egy kicsikét nyíltabbá, mondjuk így kicsit a profizmus felé. Módon volt a 2-3 vagy 4 évig úgy versenyezni, hogy gyakorlatilag minden versenyen én pénzt kaptam. Ez jelentett egy olyan anyagi alapot természetesen, amellyel hát ugyan későn fejeztem be a sportpályafutásomat, de mégsem indultam a nulláról.
94 méter, 58 centiméterre repült, új világcsúcs, új olimpiai rekord, fantasztikus teljesítmény. Nézzük újra innen a képernyőről, hogy micsoda dobás. Óriási erő, nagy berántás, és repül, száll, 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 és még mindig száll a gerej. És abban a pillanatban, amikor az íve meghajlik és levágódik oda a zöldjepre, elképet, fölhördülés itt a lelátón, ilyet még nem láttak.
Ez nagyon hosszú idő, a mindenit. Megszereztem a jogi diplomát, közben voltam Angliában nyelviskolában, aztán csináltam egy film főszerepet, aztán egy film alszerepet.
Melyik filmek voltak ezek?
A Kibeszéli szerelemről és egy tévéjáték a Sándor Palinak.
Dr. Csapó Gábor.
Kim voltam 6 évig Olaszországban, voltam kint 2-szer gólkirály. De az, hogy az ember mondjuk magyar bajnokságot nyer vízilabdában, számomra mindig többet ért, mint egy Európa bajnokság talán.
Ügyvédként sohasem dolgoztál?
Csak ismerősöknek.
Miért kellett ez a jogi diploma?
Mindenképpen akartam tovább tanulni. Cum laude végeztem, kiszorgalmas voltam én azért nagyjából.
Abban a korszakban, amikor te vízilabdáztál, kilógott az a sorból, aki nem volt doktor. A mai játékosoknál ez nincs ilyen magas arányban jelen.
Kevesebben engedhetik meg azért az uszodában is maguknak, hogy egyetemre járjanak. Én úgy jártam egyetemre, 26 ezer forintos fizetésem volt a Vasasban, szóval horribilis pénzt kerestem. Na most ez per pillanat nem megoldható. A kérdés pejoratív részében sajnos azért van valami, hogy a gyerekeket nem annyira érdekli a továbbtanulás, mint az előző garnitúrámat, tehát az én garnitúrámat.
Mit jelentett az életedben az, hogy olimpiai bajnok lettél?
Ugye objektív előnyöket is élveztem ezzel kapcsolatban, de saját magamon belül nem olyan különlegesen zavart meg, szóval nem hiszem, hogy mondjuk azt, hogy márványtáblában van vés az ember neve, az furcsa, de különben nem. Különben nem, szóval én meg most én 4 éves koromtól kezdve olimpiai bajnok akartam lenni, inkább nagy ürességet okozott. Szóval konkrétan utána, amikor megnyertük, ott benne voltam a csempész korszakomban, végül is az olimpiai győzelem után már a csempészés sem érdekelt igaziból. Szóval tényleg egy olyan kietlen érzés volt az emberben, ami tartott körülbelül egy olyan hónapig. Már lementünk Szolnokra edzőtáborozni a Vasassal. És akkor ott egyik pillanatra a másikra elmúlt. Elkezdtem a vízilabdát, újra játszottam, újra élveztem. Én halálbiztos voltam abban, hogy olimpiát nyerünk. Szóval végül is, amikor megnyertük, nem volt olyan nagy bennem az öröm, mert végül is egy olyan dolog történt, amire abszolút föl voltam készülve, hogy megnyerjük. És 76-ig, ugyebár már 73-ban nyertünk egy VB-t, 74-ben egy Európa-bajnokságot. Számomra nem jelentett többet mondjuk, mint az Európa-bajnokság vagy a világbajnokság. Normális dolog volt, mert a legjobb játékosok voltunk, a legjobb csapat, a legjobb edző, gyerünk, nyerni kell, és nyertünk.
Bejtett labda, ott van, Faragó, szívós, sipszó, újra visszajön, megint szívós, nem, tovább a labda, csapó, nem tud lőni, elnyomják, lőj, most lő, gól! Csapó 2-szer elnyomja a román játékos, csapó nem hagyja annyiban, 9-7 arányban vezet Magyarország, kedves fiúk, ott álltok közvetlenül az olimpiai bajnokság küszöbén, szívós kezén, onnan tovább előre, csapójé, csapó még tovább, indulunk, Horkai körülnéz, Horkai beteszi középre a labdát, csapójé, és most vége! Megvan tehát, megvan a győzelem, az újabb aranyérem, a harmadik magyar aranyérem.
Montreal sem maradt nagy bukások és váratlan sikerek nélkül. A maratoni futásban például mindenki a címvédő amerikai Shorter és a Zatopek babéraira törő finn Virén küzdelmét várta. 42 kilométer futás után viszont egy fehér trikós futó érkezett elsőként a stadionba. A jegyzett füzetek legmélyén bukkantak rá, már aki rábukkant a nevére. Waldemar Cirpinski az NDK-ból. Az amerikai Stones fantasztikus világcsúcsot ugrott az olimpia előtt, de hát az amerikai magasugróknak nem mindig sikerült az olimpia. A lengyel Jacek Fsolát nem zavarta az eső, Stonesnak pedig nem maradt más, mint kifogásokat keresni. A nyugatnémet Kolbe minden evezős versenyt megnyert Montreal előtt. A kanadai evezős pályán is vezetett, aztán egyszerre csak szakállas finn kapcsolt viharsebességre, s Kolbénak sem maradt más, mint hogy gratuláljon legyőzőjének, Pertti Karppinennek. A magyar esélyek közül is valóra váltatlan maradt többek között az úszó Hargitai Andrásé, vagy a kajakos Stanics Zoltáné.
Végülis második lenni szerintem megalázóbb dolog, mint harmadiknak vagy negyediknek, mert a harmadiknak már esélye nem volt a győzelemre. A negyedikre ne is beszéljünk, ez nyugodt el tud lavírozni a tömegbe, vagy el tud tűnni, míg a másikra mindenki úgy érzel, mint a legyőzetre. Akkor mentünk ki a repülőn, akkor sem volt biztos, hogy indulok. Hát a szakmán belül mindenki tudja, hogy nagyon viharos volt az előző időszak.
Csak
az az év. Többek közt a Gézával, ott a Gézával tisztáztam ezeket a dolgokat. A Géza ott korrekt. Ő nyer egy olimpia aranyérmet, én nyerek egy olimpia aranyérmet, és két aranyérmet több lett volna nekünk. Az NDK-ban volt egy olyan helyzet, amikor a Géza úgy gondolta, hogy neki mindent lehet, tehát elég el volt szakadva a valóságtól akkor. És hát ő úgy gondolta, hogy egy letölt boros üveggel Pél Jóskát jobb állátást tudja bírni abba az ügyben, hogy ő induljon két számot, vagy három számot, ő Isten tudja, mennyit akart indulni. Ezt mondom, hogy a Gézával lerendeztem ezt a dolgot, ő is tudja, hogy mit vesztett, én is tudom, hogy mit vesztettem. És akkor nekem ami nagyon nagy fájdalmam volt, hogy végül is az előző évben egy csomó világbajnokot lukra tettek. Tehát vagy ki se jutott, vagy nem is indult. Teljesen nyeletlen két évesek indultak. És egyedül a Géza, aki én szerintem akkor, mint mondta, nem tudta, nem volt a földön, nem a valóságban ért. Őtőle valami oknál fogva tartottak. És nem merték azt mondani nekem, például jó öreg, készülj nyugodtan, te fogsz indulni. Hát hadd nem mondjam, hogy nem kis tétről volt szó, szóval kezdjük nyugodtan az erkölcsivel, mert az volt a lényeg, mert az ember nem gondol az anyagiakra, és ráadásul a Géza nem volt korrekt, ezért nem nyert olimpiai bajnokságot, ő azzal foglalkozott nap, mint nap jött, hogy egy olyan versenyen fogjuk eldönteni, egy utolsó időrben is el fogjuk eldönteni, ki fog 500 méteren menni.
Egy vonalban pontosabban Stanics, Helm és Diba, és amikor lassan közelednek a táv feléhez, most már szabad szemmel is elég jól lehet látni, ki lehet venni a versenyzőket. Stanics, mintha egy árnyalattal mögé szorult volna a túlsó oldalon félelmetes iramba jövő Román Dibának. Nézzük, tudja tartani a versenyt, tudja tartani az iramot vele. Diba, mellette a szovjet Lizunov. Lizunov most befogja e pillanatban, de Diba halad az élen. Stanics talán a második, vagy inkább a harmadik e pillanatban.
Hogyha idegileg rendben vagyok, tehát a Géza nem csinálja a húzásait, akkor két olimpiai éremmel több lett volna a kajakán a sportnak. És ami nagyon-nagyon bánt, nem is magammal kapcsolatban, például itt van az olimpiai bajnokoknak van egy ilyen, hogy klubja. Hogy oda bekerült olyan például, aki vízilabdás, aki bevásárolta magát a csapatba, olimpiai bajnok, hát nem nagy sportember. De ott van egy Wikman Tamás, aki, mit tudom, 9-es világbajnok, 3 olimpián volt minden. Annak öreg, mit keres itt? Ha oda akar menni, akkor megkérdezik, tehát az én húzma a révát, itt azért van, itt a krém van. Nekem egy szerencsém van, vagy volt, hogy az én nevem azt tanít. Ha én Kis, vagy Kovács lettem volna, akkor abban a pillanatban én úgy eltűntem volna a szürke tömegben. Végül is, hogyha most is valakivel beszélek, vagy valami, az arcomról nem ismernek fel, a hangomról nem ismernek fel, de ha megmutatkozom a minden, akkor valahonnan ismerem. Mm-hmm. És akkor én mindig szoktam mondani, hogy persze én valamikor tekésztem, ha az nem, akkor mondom, akkor elkezdjük, hogy akkor folytassuk, akkor labdarúgó voltam. Hát akkor azt már jobban elhiszik. El is beszélgetünk a labdarúgérményekre, sokan, nagyon sokan láttak a stadionban focizni, meg egyéb dolgok. Ez az ilyen dolog, de én igyekszem mindig így felfogni erről a dolog, de volt majd, akinek beadtam, hogy zongorista vagyok.
És Panics elkezdi a hajráját, megnyitja a hajráját, csökken az előnye, Dibának, de Menendez, figyeljünk Menendezre, ő is félelmetesen begyújtja a rakétákat. E pillanatban első Szarics Zoli e pillanatban, nézzük most, Diba megelőzi, Diba az első helyen, Aidekár elkapják, Diba az első, második szerintem Szarics Zoltán.
Az 1992-ben készült Ötkarikás töredékek című műsor Montrealról szóló részét ismételtük meg, annak apropóján, hogy napra pontosan fél évszázada 1976. július 17-én kezdődött a kanadai városban a 21. nyári olimpia. És a visszajátszás majd a foci világbajnokság vége után több alkalommal is feleleveníti majd a nyári olimpiák nagy magyar sikereit. Viszont mára lejárt az ideje. A két társszerkesztő, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolókban.